A jövő zenéje. A Lángoló podcastje.
Sziasztok! Ez itt a jövő zenéje. Podcastünk negyedik évadának 12. adása. Nagyon szépen megtanultam ezt már. Szokásos módon a Bárpival. Szia, Árpi!
Sziasztok!
És Fazekas Gergely zenetörténésszel. Szia!
Sziasztok!
Ami titulust egy picit ki is fejtesz nekünk, hogy pontosan ez mit jelent, mit kell végezni hozzá, és mit is csinálsz te a mindennapokban.
Hát podcast stúdiókban ülök egész nap. Nem, ugye a Zeneakadémia, hát Magyarországon a Zeneakadémián lehet olyan diplomát szerezni, ami után az ember úgy mondhatja, hogy zenetörténész, hogy az igaz. Nyilván ugye akkor is lehet zenetörténettel foglalkozni, ha az ember nem szerez ilyen diplomát, tehát ez egy kicsit hasonló kérdés, hogy végül is az a zeneszerző, aki elvégzi a Zeneakadémiát, vagy az, aki zenét szerez, de hát ugye a még ennél is szebb elnevezés az, hogy muzikológus, ez a hivatalos neve a szaknak, amúgy csak a zenetörténész az valahogy ember közelébb megérthetővé teszi. Hát én valójában ugye egy picit furán is érzem magam itt, mert hogy én a múlttal foglalkozom, tehát én azzal foglalkozom, hogy milyen zenéket írtak régen, ezek hogyan működtek, mi lehetett a, nem tudom én, a társadalmi helyük, hogyan fügtek össze egymással, ugye ennek rengeteg ága van egyébként, tehát én egyébként, ha az a kérdés, hogy mivel foglalkozom, egyrészt tanítok zenetörténetet a Zeneakadémián, részben muzikológus hallgatóknak, részben meg zenészeknek, mert hogy nekik ez kötelező, ugyanúgy, ahogy a zeneelmélet, és egyébként meg írok tanulmányokat, meg nagy közönségnek szóló cikkeket, meg előadásokat tartok, tehát hogy ez egy ilyen hagyományos egyetemi állás.
Ne érezd magad furán egyébként, hiszen a jövőre mindig csak a múltból tudunk következtetni, azokat az analógiákat próbáljuk tudni, vagy hogy szoktad ezt mondani, Árpi, hogy elképzelni a lehetet, vagy az elképzelhetetlent, vagy belehelyezni magad egy olyan
A nehéz empátiára gondolsz, tehát amikor olyanról beszélgetünk, amire nincs tapasztalásunk. A könnyű az, amire már ból. De igazából ezek mind minket érdekelnek, és hát az egyetemi pálya leírása is részletes és pontos volt, bár ugye mindkettőnkről hiányoznak az ilyen szarvasbőr, foltú zakók, amikkel itt tudunk ülni, és így hosszan unalmasan beszélni porszagú szobákban.
Egyébként ez zene az is? Színpadon?
Igen. Színpadon nem igazán, én zongorázom amúgy, ami szerintem fontos is, tehát hogy ne csak elméleti módon legyek kapcsolatban a zenével, hanem taktilisan is.
Hát ezzel azért töröd az akadémiai hangulatod, de nem baj.
Igen, ez egy érdekes dolog, mert azért Magyarországon ez egy elvárás. A Nyugat-Európában, Amerikában simán lehet új zenetörténész az ember, semmilyen kapcsolata nincs a hangszerrel, vagy bármilyen hangszerrel, de ugye Magyarországon a zenetudomány tanszék, vagy muzikológia szak az ugye a Zeneakadémián van, és mondjuk nem tudom, Franciaországban a Sorbonon van, és nem a konzervatoárban, tehát hogy normálisan, vagy általában ez a bölcsészkarokon szokott lenni, és itt 1951-ben a Kodály Zoltán meg a Szabolcsi Bence, a nagy magyar zenetörténész, úgy döntöttek, hogy akkor legyen a zene közelébe a zenetudomány.
Uh-huh. És amikor ezt a szakmát választottad, az úgy nézett ki, hogy te eredetileg zongoristának készültél, viszont közben ez megérintett ennek a szele, és azt mondtad, hogy ez mennyivel érdekesebb, vagy már eleve, amikor elmentél a Zeneakadémiára, akkor tudtad, hogy te ezt szeretnéd csinálni.
Tehát, hogy én egy frusztrált zongorista vagyok-e valójában?
Nem, hanem valaki, aki rájött, hogy van hivatásnak van izgalmasabb dolog is, mint igen. Zongoristának lenni.
Igen, igen. Egyébként, tehát én nagyon későn találkoztam a zenével ahhoz, hogy profi, klasszikus zenész legyek. Tehát én 14 évesen kezdtem egyáltalán zene iránt érdeklődni, és akkor mentem gimibe, és akkor a zenét így minden irányból elkezdtem így habzsolni, tehát hogy részben rockzenekarok voltak a suliba, ugye ez 90-es évek eleje, tehát hogy akkor jött be a Nirvana, meg a Pearl Jam, meg a Red Hot Chili Peppers, meg már az Áltisiben nagy Guns N' Roses rajongók voltunk.
És már közben vagyok a nevek hallatán.
És akkor közben elkezdtem felfedezni a klasszikus zenét is, mert elkezdtem nagyon intenzíven zongorázni, és akkor az egyrészt kiderült, hogy mivel ugye nagyon, tehát hogy tényleg ahhoz, hogy az ember klasszikus zenész legyen, ahhoz azért legkésőbb ilyen 10-11-10, max 12 évesen el kell kezdenie, mert egyszerűen a mechanika nem működik úgy, tehát ez egy iszonyatos meló, mármint, hogy fantasztikusan szép, meg az eredmény csodálatos, de hogy borzalmasan sok munka van mögötte.
És
mondjuk mit egy csellistáknál, például a bal kezük, ugye fogják a vonót a jobb kézzel, ami olyan, mintha fognám a telefont, nem egészen, de mondjuk majdnem, viszont a bal kéz az ugye folyamatosan a csellónak a nyakán így nyújtózkodik, mint egy pók, És a csellistáknak sokszor a bal keze az kb. Ennyivel hosszabb lesz, mert hogy kiskortól kezdve azt folyamatosan nyújtják. Tehát, hogy csak azt, ezzel csak azt akarom illusztrálni, hogy én ezt elég hamar felfedeztem magamban két dolgot. Egyrészt, hogy nekem a zenével kell foglalkoznom, mert ez a belső indítatás. Másrészt, hogy én ahhoz túl későn kezdtem, hogy nagy zongorista legyek, közepes zongorista meg nem akartam lenni, úgyhogy, de volt hosszú ideig zenekarom, tehát hogy aktívan zenéltem, csak más műfajban.
Hát más műfajban meg most is lehet.
Azért a zongora, hogy nekem cipened a hangszert, mint a többi balek, vagy...
Nem.
Akkor érdekes lett volna.
Igen. Nem, valahogy a zongora egyrészt adódott, mert az volt, jött otthonról, tehát a, nem tudom, nagymamám zongorázott, és vagy a zongora volt az első kapcsolódás. Meg egyébként a zongora azért az egy nagyon univerzális hangszer, tehát hogyha zongorázol, akkor bármihez, tehát egy szimfóniának a partitúráját kirakom, és a zongorán azért nagyjából össze tudom rakni. Egy fuvolán nem.
Tehát... mindegyik hangszere pedig ezt hallottam. Mármint aki az adott hangszert szereti, mindig azt mondja, de ha te csellózni tudsz, akkor mindent tudsz, és a többi az igen, annak a kísérője.
Tehát, hogyha ilyen elméleti módon foglalkozol a zenével, akkor a zongora azért az egy nagyon fontos dolog. Tehát például nálunk a zenetudományi szakon a felvételi követelmény része az, hogy minimálisan, de tudjon zongorázni az illető.
Igen, ezt akartam mondani, hogy én is amennyire tudom, már a mondjuk a Kodolányinak a jazz tanszakán is megszól, hogy nem a zeneakadémián, hanem annál egy kicsit kevésbé komoly zenékkel foglalkozó képzéseken, és sőt, még szerintem a Kőbenyei Zenesuliban is zongorázni valamennyire mindenkinek tudni kell, tehát hogy te még a dobosnak is egy nagyon picit. A, nagyon érdekes, amit mondasz egyébként, mert pont ez tökre érdekelt, hogy miért van az, hogy már 5-6-7 éves korban el kell kezdeni annak, aki tényleg nagyon komoly klasszikus zenész akar lenni, mert hogy pont én azt hittem volna, hogy egy sportolónál érthető, hogy ott azért az izom teljesítmény meg mindenhez kell az, hogy, mert ez egy véges karrier általában, viszont azt gondoltam volna, hogy hát mondjuk jól zongorázni még 40 évesen is tudsz gyakorolni és fejlődni, de akkor ezek szerint ennek van egy
az egyetlen kivétel talán az énekes, tehát énekeseknél, mivel ott ugye a hang az nagyon későn alakul ki a végleges formájára, fiúknál is, lányoknál is, ott vannak példák arra, hogy valaki, nem tudom én, akár 20 éves kora körül dönti el azt, hogy ő nyilván kell egy elkezdő tehetség, de én tudok konkrét példát is mondani, tehát nagy, igazán nagy operaénekesekre is, hogy elég későn döntik el, hogy operaénekesek lesznek, de azt hiszem, hogy az ott ugye annyira az emberi testbe van beleépítve a hangszer, és nem egy, ugye, mert a másik esetben meg van egy tárgy, és ott az embernek kell alkalmazkodni a tárgyhoz. Itt viszont, ha valakinek megadatik ez a belső hangszer, akkor ha kivárja az időt, és nyilván megvan a tehetsége, akkor későn is el tud indulni.
Értem.
Hát már... azért bíztam benne egy kicsit később időpontot mondasz, mint már 20 évig, akkor elengedem, mert egy ideig hasonló haladtunk, mert én is imádtam a zenét, és egy darabig zongoráztam, de aztán elvált a gondoltam, ez az utolsó remény, elmegyek énekesnek, de mindegy, majd valami okos mikrofonna. Nem, figyelj, feldolgozom, hát, azért ilyen. Van a technológia, hogy ilyen esekaimat.
Hát meg ugye ez, amit Gergő mond, ez az opera énekesre vonatkozik, ami azért egészen más műfaj, mint mondjuk egy pop énekes.
Jó, de középszerűen én sem akarok lenni, utálok bármiben az lenni. Tehát hát, ha énekes, akkor figyelj.
Ez is igaz. Akkor viszont történészkedjünk szokásos módon, hiszen ez egy, a legérdekesebb kérdés az, hogy gondolnám azt, hogy már biztos az ősember is csinált valamit, ami zenének mondható, de hogy erről tudhatunk bármit, van bármi dokumentációja annak, hogy mi az első olyan, amiről már konkrétan tudjuk, hogy igen, ott már zenéltek.
Igen, ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ami nekem minden évben fölmerül újra és újra szeptemberben, mert általában az van, hogy én viszem az első zenész évfolyamot, tehát egy 100 diák vagy 80 diák, akik hangszeresek, és van nálam kezdik el a zenetörténetet, és akkor egy év alatt el kell jutni a kezdetektől, nem tudom, a barokk végéig. És ugye a nagy kérdés az, hogy na, honnan kezdem? Tehát, hogy mi az első órán elindulunk zenetörténet. És én egy nagy amerikai zenetörténész Richard Taraskint követve, én egy nagyon radikális, hát ő hozta a radikális döntést, de én abszolút követem ebben, hogy a középkornál indulunk el. Tehát, hogy kihagyjuk az ősembert, ami egyébként egy borzasztó izgalmas antropológiai kérdés, de szerintem zeneileg nem annyira izgalmas kérdés. Tehát, hogy mint kérdés nagyon izgalmas, de hogy ugye én zenészeket tanítok, tehát az, hogy mondjuk ezek a különböző feltételezések, és nyilván vannak mindenféle tárgyi emlékek, amelyekből lehet valamennyit következtetni, hogy akkor most a szél belefújt a lukas faágba, és akkor megszólalt egy hang, és ezzel megszületett a zene, vagy megszólalt a kismadár, és egyszer csak már úgy fogta föl az ember, hogy adott neki valami plusz érzelmi töltetet, és egyszer csak a zenévé vált, vagy összeütött két követ, és megszületett a ritmus. Ugye ezek feltételezések, valószínűleg plauzibilis feltételezések, de mégsem többek a feltételezésnél. És akkor ugye utána jönnek az ókori civilizációk, amik mind csodálatosan gazdagok, de mondjuk, ha mi a nyugat-európai művészi zenét tanítjuk, akkor ugye mi az a nagy civilizáció, mert van a görög-római kultúra, és akkor ugye a görög-római kultúra az egy nagyon érdekes jelenség a zene történetében, mert irgalmatlan sokat lehet tudni arról, hogy a zenét hogyan hallgatták, hogyan gondolták el, a hangközök hogy működtek szerintük, mindenféle zeneelméleti részletkérés, egy dolog nem maradt fönn, zene.
Igen.
Tehát, hogy az egész görög kultúrából, ebből az antik görög kultúrából fönnmaradt 11 néhány rekonstruált dallam, ezek is nagyon vitatottak, hogy pontosan hogy vannak, és akkor ezt én szoktam is mondani a diákoknak, amikor az első órán magyarázom a bizonyítványt, hogy miért a középkorral kezdjük, hogy gondoljanak bele abba, hogy ez mondjuk a görög kultúra, és nyilván értelmezés kérdés, hogy hol kezdődik, hol végződik, mondjuk az, hogy 1000 év. Számoljunk vissza 1000 évet innen, ugye 2023-tól, tehát 1023-ig, és képzeljük el, hogy ebből az 1000 évből, 1023-tól máig fönnmaradt 12 darab dallam. Mit tudunk erről a zenekultúráról? Mármint mit tudunk erről a zenéről? És hogy emiatt, mivel itt ugye tényleg praktikus zenészeket tanítunk, vagy tanítok ezen a kurzuson, nyilván a zenetudósoknál ez másképp merül föl, ott pont ezt a tárgyat nem tanítom, úgyhogy emiatt nem szoktam ezzel a kérdéssel annyira foglalkozni, mert engem mondjuk tényleg mindig a zene érdekel, tehát az maguk a hangok, hogy ezek hogyan működtek a különböző korokban.
Az a 12, az hogy maradt fönt, milyen formában, azt honnan tudjuk, mert gondolom ők nem olyan kottát használtak, mint amilyet mi használunk.
Ők egy másfajta, sőt többféle kottaírás is használtak, úgy tudom, nem vagyok nagyon nagy szakértője a témának, tehát hogy volt náluk is kottaírás, és hát akkor ezek fönnmaradtak ilyen leírásokban, de ugye ezeket rekonstruálni kell, tehát hogy nem feltétlenül evidens, hogy az a dallam az pontosan hogyan működik.
Mond.
Itt csak két megjegyzés, ugye az antropológiában volt azért egy amúgy nem túl helyes irány, de ugye volt az alap, hogy elmegyünk benszülöttebb törzsekhez. Egyrészt azért, hogy rácsodálkozz arra a civilizációra, aztán visszamész a sajátodra, és a rácsodálkozó, és akkor azért próbáltak ilyen analógiákat mondni, hogy hát, hogyha ők is ilyen szegények, igen, hogy itten ütögetik a köveket, biztos az ősember is ezt csinálta, ami azért egy elég erős logikai ugrás, de ez alapján ugye ott a dobokra mentek rá nagyon, meg az ilyen egyszerűbb eszközökre. Értem egyébként, hogy miért zárod ki, meg 12 kotta, és ezért csak azért fura annyiban, hogy tudjuk, hogy milyen fontos szerepe volt a hangszereknek, a különféle isteneknek a jegyeitől kezdve, tehát hogy a zeneinek már azért volt szerepe, de értem, hogy...
Igen, de az a szerencse, hogy mivel ugye az európai kultúra az ilyen nagyon szeret a saját farkába harapni, hogy amikor jön a reneszánsz, ahol viszont elkezdik felfedezni a görög kultúrát, és egy csomó gondolat visszajön, akkor ott viszont rendesen bejönnek ezek a különböző...
De miért hiszed, hogy a reneszánszosok jobban tudták a görög kottákat, ők is akkor rekonstruáltak valamit, ami nekik
tetszett? Nem a zene jön be, hanem a zenéről való gondolkodása a görögöknek. Tehát az, hogy ugye hát a reneszánszban fedezik föl ezeket a... Tehát ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy gyakorlatilag akkor összegyűjtöttek ugye mindent az 15-16. Században, ami létezett görög zeneelméleti szöveg, és máig az van, hát azóta nem nagyon került elő semmi.
Azt mennyire tudjuk, hogy milyen hangszer arzenállal dolgoztak mondjuk a görögök vagy a rómaiak? Nyilván, ahogy mondod, Erpi, hogy tudjuk, hogy a lant meg az egy-két dolog megjelenik mindenfelé.
Igen, de azért azt lehet tudni, én most nem biztos, hogy ezt el tudom mondani, de hogy ugye pont amiatt, mert nagyon sok leírás, meg ábrázolás, váza képeken, meg itt ott mindenféle, nem tudom, szobrokon előkerülnek hangszerek, tehát ez megint olyasmi, hogy a hangszerek rajzát ismerjük. Tudjuk a szövegekből, hogy ezek a hangszerek milyen hatást gyakoroltak a közönségre, zokogtak, meg sírtak, meg nevettek, meg nem tudom mi. De ugye maguk a hangszerek, azok nem maradtak fönn, és ez a középkorban is egy borzasztó érdekes jelenség, hogy ugye az ember, én még úgy tanultam ilyen régebbi zenetörténeti könyvekben, hogy ugye a középkor az a vokális zenének a korszaka, és hangszerek azok a hangszerek, zene az egy későbbi fejlemény. És akkor az ember elkezd foglalkozni egy kicsit a középkori zenével, és akkor kiderül, hogy ott van egy 13. századi spanyol kódex tele olyan irgalmatlan részletes hangszer ábrázolással, tehát azt lehet látni, hogy ilyen gyönyörűen kidolgozott landfélék, vonós hangszerek, fúvós hangszerek, ami nyilván nem a rajzoló találta ki, hanem ő egyszerűen lemásolta a létező hangszereket, ezek a hangszerek annyira komplexnek tűnnek, olyan gyönyörűnek, hogy biztos, hogy ez sok-sok száz évnek az eredménye, csak éppen semmit nem tudunk róla, miért? Mert nem írták le a zenét, nem kottázták le. Tehát ugye végső soron az a döntés, hogy a középkorból indulunk, az egyszerűen arra vezethet, arra nagyon egyszerű dologra vezethető vissza, hogy ott kezdődik el a nyugat-európai kotta írás, és az a kotta, és az őrzi meg a zenét. Ugye minden egyéb az, hogy mondjam, segít a zenét elhelyezni a társadalomban, meg elméleti, meg játéktechnikai, meg mindenféle oldalról segít nekünk, de az, hogy mikortól vannak olyan jelek, amelyekből meg tudom fejteni, hogy valószínűleg mi szólt.
Uh-huh. Jó, jogos amúgy, nem kötözködés, ja, csak demonstráltam, hogy milyen rossz hallgató vagyok, tehát hogy az első éves hallgatóként.
Igen, az ilyeneket nagyon szeretem egyébként, tehát hogy én azt nagyon-nagyon örülök, hogyha valaki nem csak bambán néz, hanem föltkeltenek benne gondolatokat, azok, amit mondok.
Maga a kottaírás, ahogy mi azt most ismerjük, az köthető egy-két-három ember nevéhez, vagy ez valahogy organikusan kifejlődött, és aztán egyszer csak lett? Tehát van ennek valami olyan eredete, amit konkrétan tudsz definiálni, vagy...
Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, tehát a kottaírás fázisaiban vannak olyan pillanatok, ugye, hogy ez fejlődik, vagy hát nem, ugye azért nem szerencsés mondani a fejlődés szót, mert akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez a kottaírás, ami ma van, ez sokkal jobb minden szempontból, mint a régi, de ez nem igaz. Tehát, most mondok egy nagyon furcsa példát, ugye a nyugat-európai zenében az első jelek, amik konkrétan a zenére vonatkoznak, tehát a zenét őrzik, ezek ilyen kis krikszkrakszok a kódexekben a szöveg fölé írva, és ezeket úgy hívják, hogy neuma, ezeket a jeleket, vagy neumák. És ugye ez őrzi meg a legkorábbi ilyen gregorián dallamokat, de ami nagyon érdekes, hogy ezekből sem a hang konkrét hangmagasságot, sem a ritmus nem lehet rekonstruálni. És akkor fölmegy az ember, hogy mit őriz ez a jel? És kiderül, hogy ezek valójában memóriát segítő segédeszközök voltak, tehát valójában itt egy szájhagyományos, ugye a gregorián hosszú évszázadokig egy szájhagyományos kultúra volt, tehát az idősebb szerzetes addig énekelte a dallamokat a fiatalabbnak, amíg a fejébe belement a dallam, és akkor azt továbbadta a következő generációnak. És hogy borzasztó érdekes, hogy a nyugat-európai kottaírás az tulajdonképpen egy ilyen nagy politikai átalakulásnak vagy rendszernek köszönheti a létét, és tulajdonképpen egy ilyen politikai rendszer mellékterméke volt, mert amikor a Nagy Károly, ugye a Charlemagne a frank birodalmat létrehozza, akkor szerette volna egységesíteni a birodalmat minden szempontból, többek között a liturgiát, és mivel a liturgia, ugye ami Rómából jött, az egy énekelt liturgia volt, ezért egyszer csak eldöntötték, hogy amit Rómában énekelnek, az legyen mindenhol. És akkor a római, most kicsit leegyszerűsítem a történetet, de a római kántorok mentek északra, hogy megtanítsák a Rómában énekelt dallamokat, amik nem feltétlenül nagyon különböztek az északon énekelt dallamoktól, hiszen már azért létezett egy gregorián repertoár, és akkor jöttek ezek a kántorok délről, és azt mondták, hogy ha-hó, mostantól ne ezt énekelt, hanem azt, és azt mondta, hogy de hát ezt nem tudom megtanulni, és akkor elkezdtek kis jeleket beleírni, hogy ilyen mennyiségű dallamot nem lehet csak úgy gyorsan átadni, és ebből alakult ki aztán fokozatosan, és mit tudom én, ugye van egy nagyon nevezetes, 1000 körülért itáliai szerzetes, Arezzói Guido, és az ő nevéhez kötődik például, hogy ő vonalakat húzott be. Azt tudjuk, hogy nem ő húzta be először a vonalakat, de ugye a zenetörténetben, meg szerintem a művészet történetében is majdnem mindig az, hogy utólag kötünk valakihez ilyen nagy találmányokat, mert nagyon fontos, hogy legyen egy nagy figura, és akkor nem tudom, József Haydn a vonós négyes atya. Ugye nem ő írta először, meg mindig fölmerül bennem, hogy oké, de ki az anya. Tehát, hogy valamiért utólag
ez egy... Vagy a legtisztábban, vagy a legjobban elterjedt módon ő használta először.
Igen, vagy a legnagyobb hatással, vagy szóval, hogy igen.
Hát az, de igen, persze, hát az egy állandó alapkérdés, ugye, amit én is mindig szoktam mondani, hogy ez aztán a popzenében is ugyanez történik, hogy meg vagyunk róla győződve, hogy a Black Sabbath a heavy metalnak a föltalálója, de hogyha belegondolsz, akkor én biztos vagyok benne, hogy ott a Birminghami garázs soron mellettük még legalább 4-5-6 másik zenekar csinálta ugyanezt, csak aztán valamiért ők lettek azok, akik, és ahogy mondod, ezt ugye utólag tudjuk valamihez vagy valakihez kötni.
Igen, és szokták is mondani, szerintem ez a popzenére is, meg a klasszikus zenére igaz, hogy valójában már mindent megírtak. Tehát, hogy nincs, tehát meglévő elemekből létre tudunk hozni új minőséget, és akkor azt újnak halljuk, és akkor, ha sok idő eltelik, és elvész mögüle, nem tudom, elvesznek a források, ami most már ugye nem elképzelhető, mert mindent megőrzünk, amennyire csak lehet, akkor ez tényleg nagyon újnak tűnik, de én nagyon kevés olyan dolgot tudok mondani a zene történetében, amire azt lehet mondani, hogy na ez tényleg ott ő abban a pillanatban találta föl.
De ezeken a hangszerek változtatnak, nem? Tehát a hangterjedelem miatt, vagy a lehetőségek miatt.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, ez szerintem csak egy kérdezem. Kicsit ilyen tyúk-tojás probléma, hogy a zenei gondolkodás feszegeti a hangszerek határait, tehát most mondok egy konkrét példát, ami valószínűleg érvényes erről az oldalról, hogy mondjuk a Beethoven, aki tényleg egy ilyen minden határt feszegető figurája a zenetörténetnek, nála lehet érezni, hogy egyszerűen szűk neki az akkori adott zongora nagyjából 6 oktávos hangterjedelme. Tehát egyszerűen a zene az mindig túl akar nyúlni, és nem tud túlnyúlni. És akkor a Beethoven utáni időszakban elkezdenek nagyobb zongorákat csinálni, és akkor már 8 oktávos lesz, mint a mai, de megfordítva is igaz, tehát van olyan, hogy van egy őrült hangszerfeltaláló, aki kitalál valamit, és az inspirál zeneszerzőket, hogy akkor valami új gondolatot létrehozzanak a már meglévőből.
És ha már a hangszereknél tartunk, akkor a ma használt hangszerparkból miről tudjuk azt, hogy az a legrégebbi változatlan? Van ilyen felmérésed, vagy gondolat ebben, hogy ami tök, tudod, mint hogy a krokodil az ugyanúgy néz ki egyébként nem tudom hány százmillió éve, mert hogy a zongora elődje a csemballó, vagy az hülyeség? Vagy
nem, hát rokona, igen. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye azt kell definiálni, hogy mert ugye azért ezek a hangszerek alapvetően folyamatosan változtak, nagyon érdekes, nagyjából a 19. század végéig a klasszikus zenében használt hangszerek.
Parancsolj, Erpi, bocsánat, a megállításért.
Ne foglalkozz.
A 19. század vége,
mi kész vagyunk.
Az a mus.
Nem, azt szeretjük, akkor indult-e minden meg, akkor át helyre, csomó minden. Egyszer elmondjuk hosszan, jó. De most inkább...
Mert nekem az egy kicsit a mumus, tehát, hogy ott romlott el minden, sok igen. Szempontból. Nem, hát mondok, nem, tehát pont a hangszerfejlődés, tehát, hogy ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy azt lehet látni, hogy ugye a zene, tehát ugye a nyugati zenének a története azért nagyon érdekes, mert a folyamatosan változik, tehát elképesztő intenzitással változik, tehát ugye ez is egy ilyen, hogy mondjam, régebben ugye úgy tanították a zenetörténetet, tényleg, ha kinyitok régi zenetörténet könyveket, akár nem tudom, amerikai, német, mindenfélét, mondjuk a 20. század elejéről, hogy akkor ugye van ez a kicsit antropológiai, hogy akkor ősember ütögeti a köveket, meg nem tudom mi, akkor következő fejezet az ókori kultúrák, és akkor ott van benne ugye Kína, meg India, de ugye azok olyan zenék, amiket ma is léteznek, tehát, hogy ezek nem ókori zenék, hanem tulajdonképpen mai zenék, de oda így be vannak sorolva, és akkor utána elindul a nyugat-európai művészi zenetörténete. Na most ugye a kínai zenetörténet az 5000 évre visszamenőleg dokumentálható, szemben az európai zenével, ami ugye hát most attól függ, hogy mit nevezünk dokumentálásnak, de hát le maximum 2-3000 évre vezethető vissza, és abból is ugye zene csak, nem tudom, 1500 évből maradt fönn. De hogy ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy ugye a kínai zene, amennyire tudjuk, az egy sokkal statikusabb valami. Tehát, hogy pont az a lényege, hogy mindig ugyanolyan is azt őrzik. Az európai zene az meg ez a folyamatos változás, és valahogy ugye ezt a hangszerek is követik, tehát mit tudom én, a zongora, az valóban ezekből a billentyűs hangszerekből, csemballó, meg klavikord, meg ezekből egyszer csak jött egy feltaláló, egy Cristofori nevű firenzei figura, aki 1700-ban hozta létre az első ilyen kalapács mechanikás, tehát hogy leütöd a billentyűt, és akkor egy kis kalapács megüti a húrt. És ez a hangszer, ez gyakorlatilag 1700-tól 1880, nem tudom hányig, amikor a Stanway beadta a D-modellnek a szabadalmát, szünet nélkül fejlődött. De ez tényleg egy olyan fejlődés, ahogy egy baba fejlődik, hogy először még nem olyan jó a mechanika, meg a magas regiszter az kopog, és a mély az meg nem tudom mi, és akkor nagyobb lesz, és fényesebb lesz, és ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül jobb is lesz, ahogy egyébként az emberi fejlődés is, tehát nem tudom, hogy mikor tart az ember a nagypapának az volt az elmélet, hogy az ember 3 éves koráig fejlődik, ott van egy plató, és 6 éves kortól elindul a hosszú hanyatlás. Szóval, hogy ez is egy lehetséges...
Szerintem nincs, de...
Igen, ez is egy lehetséges. De mondjuk, ha azt nézed, hogy őszinteség, kíváncsiság, morális tisztaság, szóval, hogy azért lehetnek olyan fokmérők.
Értem a társadalom kritikát benne, de azért fura lenne 6 évesen. De akkor azt érzem, hogy egy ilyen nagyon innovatív kísérletező után azt érzed, hogy az ipari társadalom sablonizáció lezárta ezt a módosításokat, meg az igazi kísérletezést?
Igen, igen, és ez nem csak az ipari társadalommal függ össze, vagy ha azzal függ össze, akkor egy ilyen nagyon közvetett módon, hanem azzal, hogy ugye a 19. században elkezdtek egyre intenzívebben régi zenét játszani, és nem kortárs zenét. Ugye egészen addig csak kortárs zenét játszottak mindig. Tehát ami régi volt, az ment a kukába, archívumba, valahova. És a 19. században egyre jobban veszi át a koncertműsorokban a helyet a kortárs zenétől a régi zene, tehát Mozartot, Beethovent, Bachot kezdenek játszani, és ez gyakorlatilag a 19. század végére eljut oda, hogy túlsúlyba kerül a kortárs zenével szemben a régi zene, és gyakorlatilag ma is ugyanez van, ugye intézményesül a zeneoktatás, az intézményesült zeneoktatás ennek az addigra már klasszikusnak tartott hagyománynak a megőrzését célozza, lásd Zeneakadémia, ugyanakkor ugye 1875-ben jön létre, meg akkor az időszakban Lipcsébe, meg a Párizsi az kicsit előbb, meg Londonban, meg mindenhol. Ezt őrizzük, ezt tanítjuk, tehát ha régit tanítjuk, akkor tulajdonképpen már nem kell hova fejlődni, sőt nagyon sok olyan zongora kell, ami itt megáll, és akkor ebben a szellemben tanítjuk a dolgot, és ugye nagyon érdekes, hogy persze a billentyűs hangszerek egyébként továbbfejlődtek, hiszen egyszer csak jött a szintetizátor, és akkor van ez az egész megdöbbentő 60-as évekbeli felvétel, amit egy Wendy Carlos nevű, transz nemű nő vagy férfi készített, aki az első ilyen Moog szintetizátorokkal csinált egy Bach lemezt, amiről a Glenn Gould azt nyilatkozta, hogy a minden idők legnagyobb Bach zongoristája, hogy ez a 20. század legnagyobb felvétele, és az egy ilyen teljesen szürreális, ilyen űrhangszereken játszik, tehát csak azt játsz, amit a Bach leír, tehát nem ír hozzá semmit, de szintetizátoron szól, és ugye tulajdonképpen, hogyha az ember azt mondja, hogy végülis az, hogy zongorán játszunk Bachot egy olyan hangszeren, ami az ő idejében még csak ilyen egészen másképp működött, és ő sem nagyon ismerte, valamennyire igen, akkor azt lehet mondani, hogy hát végül is oké, hát zongorán játszunk, miért ne játszunk szintetizátoron, pont ugyanolyan messze van a Bachtól.
Ez az intézményesülés, tehát hát mégiscsak valahogy ez van a háttérben, tehát hogy definiálod a szerepedet, az, hogy egy úgymond élő zenei kultúra, vagy bezársz, és a felemeled a tudást ugye a te elepáncson tornyodba, az játszhat, akit én validáltam, azon a hangszeren, ami validálva van, és azt a darabot, amit most ezt nem értékítéltként mondom, hogy ez rossz, de nyilván ezzel az intézményesüléssel ez jár. Csak furcsa nekem, hogy emellett nekem úgy tűnik, de hát majd te ezt sokkal jobban tudod, hogy háttérbe szorul a kortárs zene megbecsülése, és ez valamikor a, nem tudom, 50-es években az Elvis Presleyvel és társaival tér vissza, amikor már nem sík vagy, ez tévedés? Tehát, hogy...
Hát addigra szerintem azért ez nagyon, tehát hogy ezzel párhuzamosan nagyon elkezd különválni egymástól az, amit úgy nevezünk, hogy magas művészet, meg populáris művészet. Mm-hmm. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a 19. század végén már a kortárs populáris zene az egy nagyon élő dolog volt. A Johann Strauss keringők, meg a Lehár operettek, meg szóval, hogy ezeknek volt egy nagyon népszerű bázisa továbbra is, és a művészi zenének a világában lehet látni ezt a nagyon furcsa folyamatot, hogy a kortárs zene, tehát a 20. század elejétől a mindenkori kortárs zene az egyre szűkebb, ilyen kis gettóba szorul bele.
Hogy a kortárs komoly zene.
Úgy értem.
Na igen, ez az én nézőm, hogy azt értem, hogy egy területet lefed, levéd, de attól még a kortárs zenében, vagy a populáris zenében lehetett volna tovább ez a technológiai innováció.
De az van is. De hát az van is.
Értem, igen, csak közepén ez is nagyon érdekes, hogy mondjuk ugye a szintetizátorok, azok ugye a 60-as, 70-es években bukkannak föl a popzenében. Most abban már őrületes, komoly kísérletezés zajlott, már az 40-es évek végén, 50-es évek elején a kortárs komoly zenében. Tehát, hogy ilyen értelemben a kortárs komoly zenében ott maradt az innováció meg a kísérletezés, csak iszonyú szűk réteghez jutott el, meg annyira bonyolult dolgokat csináltak, meg olyan nehezen hallgatható dolgokat, és közben ne felejtsük el, hogy nem csak arról van szó, hogy ezek a kortárs zenék nehezen hallgathatóak, hanem arról is, hogy közben a közönséget viszont folyamatosan azzal Mozarttal meg Bachal ámítja az ipar, mármint a koncertipar, tehát hogyha ugye mindig csak a kortárs zene lenne, akkor egyrészt valószínűleg teljesen más lenne a kortárs komoly zene, másrészt, mert hogy akkor tehát ugye neki nem kell bizonyos igényeket kielégíteni, mert ott az Elvis Presley. Most ő minek, ugye nem azért nem írnak boogie-woogie-t a kortárs zeneszerzők, mert nem tudnak, hanem nem akarnak.
Persze, ez nyilvánvaló.
És hogy ezek a nagyon bonyolult, nagyon nehezen érthető kortárs zenéknek a túlnyúlása, biztos ezek között is van egy csomó, nem tudom, sarlatán, meg nem tudom, meg olyan, aki csak azért csinálja, mert ezt várják el, meg nem tudom, de nagy része az tényleg őszinte hitből fakadóan születik, és valamit szeretnének ezzel megragadni.
Hogyha visszamegyünk 19. század, ott ugye most nekem úgy tűnik, hogy mintha ott vált volna ketté a populáris zene, meg a komoly zene, a magas művészet, de közben meg azt gondolnám, hogy hát 1300-as években is kellett a kocsmában énekelni valamit részegen hajnalban, és az nem feltétlenül a gregorián vallási ének volt. Bármit erről tehát az akkori popzenéről van bármi nyomunk, vagy emlékünk?
Hát nagyon kevés. Tehát ugye ezeket, tehát populáris zene mindig létezett, csak nem tudunk róla, mert nem írták le. Hát arról tudunk, amit leírtak. És ugye mit írtak le, ugyanúgy az irodalomban is, vagy a populáris kultúra, és ez egy érdekes szó, ez a populáris, mert ugye ez bizonyos nyelvekben a népivel azonos, Magyarországon meg ugye ez egy nagyon külön válik, és azt mondjuk, hogy népzene és populáris zene, ez ugye nem ugyanaz, de ha visszamegyünk az időbe, akkor ezt azért nagyon nehéz szétszálazni, hogy mi az, ami, ugye a népzenére úgy hajlamosak vagyunk úgy gondolni, alapvetően Bartók és Kodály nyomán, akik ugye egy ilyen csodálatos felfedezést tettek, és szerették volna ezt elfogadtatni a városi közönséggel, meg a művészi zene részévé tenni, és azért folyamatosan azt hajtották, azt a metaforát, hogy ez tulajdonképpen olyan, mint a természet. Tehát ahogy a virág nő ki a fűből, a népzene. Most ezt én mindig nagyon ritkán tanítok népzenét, meg nem is szakterületen, meg nem is értek hozzá eléggé, vagy nem annyira, mennyire szeretnék, de ugye ezért ezt nagyon fontos tudni, hogy nincs népdalfa, amit megrázol és lepotyog a népdal, hanem ott is mindig van egy alkotó ember, aki ír egy dalt, mármint ír, kitalál fejből, nyilván nem írja le. De valaki egyszer valamikor kitalált egy dallamot. A gregorián ugyanez. Nem tudjuk, hogy ki a szerző, de ott is biztos, hogy volt egy szerzetes, aki egyszer csak kitalált egy dallamot, és akkor vagy legalábbis megszilárdított valamit, amit mindenki improvizált, és akkor ebből hosszú évszázadok alatt kikristályosodnak különböző dolgok. De hogy visszatérve a kérdésedre, tehát hogy persze, mindig létezett populáris zene, csak éppen semmit nem tudunk róla, igaziból egészen a 19. századig, mert akkor indul el az, hogy elkezdik kottán kiadni, mert kitalálják azt a nagyon olcsó kottanyomtatási módszert, megint csak technológia, ami lehetővé teszi azt, hogy, mert ugye, amíg nagyon drága, addig ugye miért nyomtassunk ki valamit, ami szar?
Igen.
Akkor nyomtatjuk ki, hogy azt, ami nem igazán jó, hogyha már olcsó kinyomtatni, és akkor nagy mennyiségben lehet, mert akkor viszont eljut mindazokhoz, ami... Tehát ugye régen egy példány született egy műből, és azt berakták a vatikáni könyvtár archívumába.
Hát amit azért, igen, nem tudunk kortákat, de azért akár nem tudom, François Villon munkásságából látjuk, hogy azért egy kocsmában valószínűleg ezek a bád vagy vagabund valamilyen húros hangszeren valószínűleg nyomdafestéket nem tűrő hasonlatokkal énekelt, meg nyilván volt ott is valami udvari költő, aki meg mondjuk előre megírva énekelhetett. De hát a népzene az azért szerintem nagyon jó példa, mert ugye ott, hogy jót akarsz, nyilván Bartók Kodály is nagyon jót akar, de akkor is szelektál egy nagyon nagyot, és azt mondja, hogy hát ez nem olyan nóta, ami megőrzése érdemes, nyilván most a néprajzosok meg vannak őrülve, milyen jó lett volna látni nem tudom...
Népies műdal.
Igen, bordalok, a csatői, vagy bármi, igen, amit tehát, én lehet.
Egyébként, bocsánat, a közbevágásért adja magát a kérdés, hogy mondjuk Bartók meg Kodály gyűjtéseiben vannak mondjuk vulgáris káromkodós népdalok, vagy
hát, azt már ők kiszelektált. Hát a népzen nagy része az vulgáris, és kár. A Jancsika, Jancsika, miért nem nőttél nagyobbra, ott a Jancsika az nem egy kisfiú.
Igen.
És akkor mindenkinek a fantáziájára bírom.
Sem, de hogy...
Igen. Igen.
Persze, csak hogy ezt akarom kérdezni, hogy mert amit ugye most tanítanak az általános iskola, érthető módon, tehát én azt nem reklamálom, hogy most a 10 éves gyerekeknek miért nem a dugásról szóló népdalokat tanítják. Úgy is
hallgatják a Krúbit otthon.
Egyébként meg, pontosan, ahogy mondod. De hogy ez egyébként, tehát ha most a Zeneakadémián te kinyitod a, nem tudom, azt a gyűjteményt, amit mondjuk Bartók Béla csinált, abban ez benne van, csak nem tanítjuk, vagy már ők kiszelektálták, és azt mondták, hogy azt nem érdemes megőrizni.
Ez nagyon érdekes pont. Most nemrég volt egy koncert, aminek én voltam a műsorvezetője, meg bizonyos a koncepciót is én találtam ki. A Műpában van egy sorozat, az a címe, hogy Zeneboncolás, és ott azt csináljuk, hogy az iskolás osztályoknak megy, hogy van egy magyar popszám, meg egy klasszikus darab, és akkor a kettőt fél-fél órában elemezzük élőben, nyilván az mai magyar popszámnál az előadóval együtt, és akkor lehet kérdezni, hogy írtad, stb. És most nemrég volt Déva és Bartók. És akkor a Déva, nem tudom, megvan-e nektek, vagy Déva, csodálatosan énekel, gyönyörű ilyen elektronikus alapokra tesz rá népi dallamokat, és akkor az ő egyik dalát vetettük össze Bartóknak egy ilyen népzene sorozatával, a 15 magyar parasztdalból egy résszel, és borzasztó érdekes volt, ugye, hogy ugye elkezdtem összerakni a konkrétan a műsort, meg hogy mit vetitek ki, ugye szerencsére most már fönt van a Zenetudományi Intézet honlapján az összes támlap, ami azt jelenti, hogy azok az ilyen előre legyártott ilyen forma nyomtatványok, amiben bele tudták írni a Bartókék részben a dallamot, részben, hogy akkor ki az úgynevezett adatközlő, férfi, nő, stb. Stb. És ugye le van írva a szöveg. És akkor most nem biztos, hogy pontosan fogom tudni idézni, de hogy valamelyik népdalban már a nyomtatott verzióban, ami bekerül a kottába, az van, hogy az irgalmát, és látod, hogy a Bartóknál az van, hogy kurvanyját. Uh-huh. Tehát, hogy ugye a Bartók, ő tényleg a legkomolyabb tudományos hozzáállással azt jegyzi le, amit hall, és ő nem, amikor lejegyzi, meg elemzi, meg kategorizálja, akkor nem válogat, de amikor ez már átkerül a, hogy mondjam, a kulturális térbe, a városi kulturális térbe, akkor ott nyilván elkezd úgy alakulni a dolog, ahogy az ottani elvárások engedik.
Igen, ebből tudományos módszertani viták is voltak nyilván, tehát egy egyrészt gyűjtesz, de valamiért gyűjtesz, van egy rácsodálkozás, egy értékmentés, illetve identitásképzés, és hogy akkor mégis olyan nótákat, amik szebbek. És akkor csak később ugye kezdik el kinyomozni, hogy azért ezek, nem tudom, középkori francia, vagy akár későbbi műdaloknak, de akkor is tök fontos, hogy mit énekelnek. Nyilván igyekeznek töredékekből a teljes hosszút kirakni, már az is egy másolat, de hogy ezek jól vannak így, csak nem szabad elfelejteni, nem csak ezek a nagyon letisztult valamik, hanem ők ugyanúgy élnek. Én nem tudom, ilyen törőórákon mindig szoktam így közelebb vinni a hallgatóságot, mikor nem tudom, rómaiakról mesélek, és akkor kiderül, hogy ugyanúgy, ugye hamburgeres volt az utcán, ugyanúgy grafitisztek csúnyán beszéltek, hogy azt érezzük, hogy ők is ugyanilyen hétköznapi emberek. Bartókék azért voltak egy kicsit bajban, mert akkor is egy konstruált helyzetben tudod rögzíteni. Tehát elment valahol, és megkérte, hogy énekeljenek valamit, és akkor nyilván a szebb nótát veszik elő, vagy a
tisztában. Hát meg az is egy nagyon izgalmas kérdés az, amit mondasz, hogy mi a célja a gyűjtésnek. Igen. Tehát, hogy ugye ők azért nem antropológusként mentek, tehát őket nem az érdekelte elsősorban, bár ez is egy érdekes dolog, hogy azért Bartók írásaiból kiderül, hogy ő pontosan tudta, hogy ezek a népdalok abban a közegben egészen mást jelentettek, meg működtek, és hogy ehhez mindig hozzátartozik az a szokásrend, meg millió dolog, ami meghatároz egy paraszti kultúrát, de hogy ugye ők azért mégis a Kodály is, meg Bartók is zeneszerzők voltak. Ráadásul egy olyan korszakban voltak zeneszerzők, ahol egy ilyen nagy válságban volt a klasszikus zene, mármint a zeneszerzők, hogy ugye így túl volt már feszítve ez a késő romantikus zenei nyelv, mit lehet ezzel kezdeni, és akkor ugye mindenki különböző technikákat csinált, hogy tudsz ezen túllépni, és a Bartókéknak, meg más főleg kelet-európai zeneszerzőknek egy állati jó menekülő út volt, vagy egy ilyen kiút volt ebből a népzene, aminek mások a skálák, mások a ritmusok, és akkor így el lehet kezdeni ezt az egészet összerakni. Tehát nyilván egyrészt benne volt ez az értékmentés, és hogy ezt megmenteni, de hát ösztönösen is egy ilyen zseniális figura, mint a Bartók, aki a legizgalmasabb zenéket fogja előnyben részesíteni, és nyilván, ha van elég tekercs, akkor fölvesz mindent, de hát mit tudom én, mennyi tekercs volt.
Bartók mennyire volt sztár a maga korában? Semennyire, nem?
Hát ugye kérdés, hogy az 1900, nem tudom én, 10-es, 20-as, 30-as, 40-es években a klasszikus zenei világban a sztár fogalma az még értelmezhető, mert a Liszt az mondjuk, Liszt Ferenc, ugye nem tudom én, 80 évvel korábban ő egy rendes, akár mai értelembe vett sztárnak is tekinthető, de abban az értelemben a Bartók abszolút sztár volt, hogy őt az egész világon a kortárs zenei iránt érdeklődő népesség, ami egy szűk, de nagyon elit népesség volt, a legnagyobbak között tartotta számon. Tehát, hogy őt, mit tudom én, az 1920-as évektől már nemzetközi szinten is a legjelentősebb figurák között gondolták el.
Igen, mert hogy ugye én olvastam olyat, hogy a mai értelemben van sztárkultusz, ugye szintén valahol a 19. század vége felé jött létre, mert hogy egyrészt ott volt, és ott talán színészek voltak az elsők, akik egyrészt tudtak fotót nyomtatni magukról, és azt tudták sokszorosítani, ahogy te is mondtad a Kottánál, másrészt meg, hogy ugye a vasút fejlődésével a helyváltoztatás lett annyival gyorsabb, hogy el tudtak kezdeni turnézni, el tudtak kezdeni menni mindenfelé, és hogy ugye így tudtak gyakorlatilag nemzetközi, meg globális sztárok lenni, de hogy mondjuk Liszt idejében ő egyébként előadóként volt mondjuk magas piedesztára emelve, vagy zeneszerzőként?
Abszolút előadóként. Tehát, hogy ugye szerintem egy nehézség is volt az ő életében az, hogy őt zeneszerzőként is ismerjék el annyira, mint előadóként. Ugye azért az fontos tudni, amikor a Liszt elindult, akkor az a kettő még nem volt annyira élesen különválasztva. Tehát aki előadó volt, az biztos, hogy szerzett zenét is. Tehát ez a kettő, ez ugye egy később válik teljesen külön.
De bocsánat, milyen érdekes, hogy viszont a populáris zenében meg most sem válik külön, de vissza
de
a te gondolatodhoz.
Kicsit külön is válik, mert mit tudom én...
Ugye az ipariban nem... igen, tehát hogy a nagyon alkalmazott slágergyárban ott vannak szerzők, és az előadók külön válnak, de mondjuk az organikusan fejlődő zenében én meg azt gondolom, hogy ott azért viszonylag ritka az a helyzet, amikor valaki csak előadó.
Igen, igen, tehát az, hogy egyáltalán nem szól
se,
bele a saját számaiba,
se szöveget,
az ritka.
Se beatet, nem rajta, semmit, tehát igen, hogy az azért viszonylag.
Jó, de mondjuk az, hogy tehát hogy mit, nagyon sokat beszélünk, vagy beszéltek, nem tudom én, a Britney Spearsről, meg a Taylor Swiftről, de a Max Martin nevé már nem biztos, hogy annyira ismert mindenkinek, pedig ő az a svéd producer, aki gyakorlatilag fölépítette a, nem tudom én, 2000-es évek teljes globális popzenéjét, tehát hogy azért vannak ilyen figurák, akik, de valóban nem ez a jellemző, de hogy Liszt esetében, ugye ő folyamatosan zenét is szerzett, és folyamatosan zongorázott, de volt az életében egy 8-10 év, a forradalom előtt, 1848 előtti időszak, ahol konkrétan egész Európát beutaztatott. Az, ami egész megdöbbent, több mint 1000 koncertet adott, és tényleg Lisszabontól Szentpétervárig és Dublintól Isztambulig mindenhol járt, pedig azért akkor még...
Igen, az még lovaskocsi volt, nem hintó?
Tehát volt ott már, még... lovaskocsi volt, azért volt már vonat
Angliában,
sok helyre,
igen, de,
Angliá, nálunk... de azért Szentpétervára is volt már vonat, meg szóval, hogy voltak már vonatok, de azért, és biztos, hogy ez közrejátszott abba, hogy ő egy óriási sztár lett, és nagyon érdekes, hogy egyszer csak ezt abba hagyta, és akkor elment udvari zeneszerzőnek, és akkor megpróbálta fölépíteni a zeneszerzői életművét, miközben már rengeteg zenét írt persze, és ezeket játszotta, de ugye hát akkoriban ő volt a Spotify, tehát hogy ment mindenhova, és eljátszotta azokat az opera részleteket, amik föl sem merültek egy kisvárosban, nincs is operaház.
Igen, na de pont ez jutott erről eszembe, hogy amikor ő elment mondjuk Lisszabonba vagy Szentpéterre, tudták, hogy mit fog játszani, mert hogy ugye most jön egy sztár, és itt már nyilván mehetünk a popzene felé, azt nyilván tudod, vagy a közönség java része tudja, hogy igen, ezeket a dalokat fogom hallani, hiszen ismered már a Spotify-ról, akárhonnan, teljesen mindegy, felvételről, de hogy amikor ő elment 1800, nem tudom, 39-ben Lisszabonba, akkor ott az volt, hogy ott már az ő műveit, vagy azokat a műveket, amiket ő a koncerten előadott, azt már játszották mások, és attól volt érdekes, hogy na jön valaki, aki viszont egy nagyon magával ragadó személyiség, vagy az volt, hogy jön majd valaki, fogalmuk is mit fog játszani, de biztos jó lesz, mert már hallottunk róla, hogy jó fej.
Igen, azt hiszem, hogy azért akkor teljesen más volt a közönség viszonya az előadókhoz, tehát hogy ugye még azért egy olyan korszakban járunk, ahol a túlnyomó többség az kortárzene. Uh-huh. És akkor indul el pont Liszt az elsők egyike, aki már Beethovent is játszik néha, meg Bachot játszik néha, meg Schubertet játszik, akik már nem élnek. Ugye ez a fokmérő él, nem él. Mert egyébként ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ugye végsősorban mondhatjuk azt, hogy kortárzene az, ahol a zeneszerző még él, és a zeneszerző már nem él, az már nem kortárzene. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen értelemben Ligeti György, az már klasszikus zene, mert 2006-ban meghalt, De ugye kortárs zenének tartjuk, mert nem értjük, és akkor azt, amit nem értünk, azt kortárs zenének tartjuk.
De... Ezért mosolyogtam.
Hogy?
Ezért mosolyogtam, igen, de...
Igen, igen. Jó, de hogy Lisztnél, tehát hogy ő nagyon érdekesen rakta össze a műsorait, egyrészt borzalmasan sokat improvizált, tehát egyszerűen kiült és improvizált, és ezeket néha utólag leírta, és ezek nagyon gyakran ilyen népszerű opera slágerek voltak. És azért az fontos tudni, hogy az opera az nyilván egy nagyon költséges műfaj, de egy nagyon népszerű műfaj, nincs minden városban operaház, viszont eddigre már ugye működik az az olcsó kottanyomtatás, amivel a népszerű opera dallamokat ki lehet nyomtatni, lehet terjeszteni, tehát a dallamok azok eljuthattak olyan városokba is, ahol meg az operáknak a híre. És ha mondjuk azt mondja, hogy ő egy Rossini, aki hát a gigantikus opera sztár volt Európában, addigra, mire a Liszt már elindult koncertturnéra, hogyha egy Rossini operából játszik valamit, annak biztos, hogy volt egy ereje. De egyébként ez nagyon érdekes látni, hogy ugye Liszt előtt volt még egy ilyen fantasztikus figura, Paganini, ugye az ördög hegedűse.
Ő előtte volt, én nem is tudtam.
Hát a Lisztet abszolút így galvanizálta, tehát ő hallotta Párizsban 1832-ben a fiatal Liszt, 21 éves, Paganinit, és akkor egyszer csak az, hogy úristen, újra elkezdek gyakorolni. Hát addig is más se csinál, csak gyakorol, de írja egy diákjának egy levélbe, hogy kész, én mostantól azt akarom elérni a zongorán, amit ez a figura csinál hegedűn. És a Paganininről lehet tudni, hogy ő megérkezett egy városba, és akkor adott egy jótékonysági koncertet, amire ugye jött a polgári közönség, arisztokraták, polgárok, tehetősebb emberek, jótékony célra ad egy koncertet. Lehegedülte a csillagokat az égről, mindenki odáig volt, majd adott még 8 koncertet iszonyú drága jegyekkel a saját javára, és arra meg már jött a tömeg, mert elterjedt a városban, hogy úristen, és akkor mire jutott a következő városban, már az előző városból jött a hír, hogy mi van, tehát hogy és egyébként tényleg ő azt hiszem, hogy a Paganini és a Liszt voltak az elsők, akik ezt ilyen nagyon tudatosan használták, ezt a amit ma marketingnek nevezünk, és akkor még nem létezett. Tehát a Paganini rájátszott arra, hogy ő az ördög hegedűse, ugye a neve már az, hogy kispogány. És akkor sötét ruhában van, meg a műfogsora volt, és akkor kivette a fogsorát, hogy még beesettebb legyen az arca, meg szóval, hogy...
De akkor végül is az első rockstárok egyike, aki tulajdonképpen máig is a neve ismert, mert ez egy nagy kérdés, ugye ennek az adásnak valószínűleg azt a címet fogjuk majd adni, hogy fog-e emlékezni 100 év múlva bárki a mondjuk Metallicára, de tök mindegy, mert oda tehetnénk a Rolling Stones-t is, vagy Michael Jackson, tehát, hogy nem a popzenén belüli műfajok lesz a kérdés, vagy az, hogy most épp a Metallica jobb, vagy a Megadeth, mert RP majd ezzel nyilván vitatkozik is, de hogy meddig ér el ugye az emberi emlékezet, viszont pont ezzel kapcsolatban az is eszembe jutott, hogy akkor egyrészt az opera volt mégiscsak az a műfaj, ami meg a maga korában úgy volt popzene, hogy nem feltétlenül a paraszti kultúrának a popzenéje, mint ahogy azért ezt most is valahogy el lehet választani, persze az a fajta paraszti kultúra nincs már, de hogy a bizonyos helyeken mondjuk a mulatos meg a turbo folk az, ami talán az akkori paraszti kultúrának megfeleltethető, de hogy van a városi középosztálynak a pop kultúrája vagy popzenéje, ami akkor ezek szerint az opera volt.
Igen, hát az opera egyébként szerintem, és ez most nem feltétlenül a zenei stílusra vonatkozik, amit most mondani fogok, hanem a befogadás módjára, az sokkal inkább működött a 19. század első felében, meg a korábbi időszakokban úgy, mint a mai musical, és nem úgy, mint a mai opera. Tehát az, hogy tehát egész egyszerűen arról beszélek, hogy ugye ha ma bemegyünk egy operába, akkor ahhoz ugye nekünk egy csomó dolgot meg kell tanulnunk, tehát van egy ilyen nagyon erős közvetítettsége az egésznek, nem közvetlenül hat rám, tehát nem az, hogy ha én beülök, nem tudom, a Macskákra, a Madách Színházba, akkor az azt a zenei nyelvet használja, ami a rádióból is szól, részben egyébként azért, mert az Andrew Lloyd Webber teremtette meg ezt a nyelvet, amit aztán mindenki használ, vagy ő ebben nagyon szervesen benne volt, de hogy egy musicalnek a zenei megértéséhez, és itt most a megértést egy nagyon általános értelemben, vagy élvezetéhez, ugye nem kell igaziból semmit tudni. És ez a fajta természetesség, ez különösen az olasz operában, ez nagyon-nagyon erős, de már a barokban is, tehát a 17. századi, amikor az operát kitalálják, és így egyszer csak kilép a hercegi udvarokból, és bekerül a biznisz világba, és egyszer csak vállalkozássá válik, akkor attól kezdve az egy olyan nagyon szoros kapcsolatot ápol a közönséggel, hogy az ő elvárásainak megpróbál megfelelni, és akkor nyilván mindig vannak ilyen hullámok, hogy akkor jönnek arisztokraták, vagy ilyen intellektuelek, akik azt mondják, hogy hát ez borzasztó, és akkor meg kell reformálni az operát, és az opera történet azért egy ilyen 60 évenkénti reform, amiben mindenki a görögökre hivatkozik, hát mindenki ugyanazokra a szövegekre, de akkor ennek mindig újra lehet akkor forgatni a dolgot, és aztán újra elromlik minden, és akkor megint jön valaki, aki azt mondja, hogy ez így nem jó, és valami újat kell csinálni.
De hát ez azért nagyon szép, de viszont ugye ott akkoriban a sztárok azok a szerzők voltak, vagy előadónak is tudjuk mondjuk a nevét, tehát híres operaénekes hát, 17. ugye akkor ezek szerint 1600-as években indul ez az egész.
Igen, igen. Abszolút, sőt, nagyobb sztárok voltak az előadók, mint a zeneszerzők, tehát a legkorábbi időkben mondjuk fönnmaradtak színlapok, nincs is rajta a zeneszerző neve. Tehát ma az a legnagyobb név egy opera, a plakátot Giuseppe Verdi, és akkor az, hogy ki adja elő, az egy huszadrangú dolog, ha csak nem valami nagyon nagy sztár. És akkoriban, hát tehát mit tudom én, azt tudjuk, hogy ki énekelte a Monteverdi poppa megkoronázásában a, nem tudom, az Ottáviát, de nem tudjuk, hogy Monteverdi írta-e a darabot, mert az összes korai forrásból hiányzik a neve.
Hát de ebben mondjuk nagy meglepetés nincs, hiszen ahogy mondtad, most is hát ki tudja, hogy ki írta a Taylor Swiftnek a slágerét, te tudod.
Hát ő maga egyébként, igen. De mondjuk ott az viszonylag mindegy, egyszerű. Akkor... De nem, szerintem erre sokkal jobb példa, erre sokkal jobb példa a hollywoodi film. Ugye miről azonosítjuk a hollywoodi filmet? A főszereplő színészről. És nem a rendezőről, nem a forgatókönyvíróról. Uh-huh. Tehát sokszor azt se tudjuk, hogy azt tudjuk, hogy a Daniel Craig a James Bond, de hogy ki a rendező,
igen.
Nem biztos.
Igen, persze. De hát egyébként a zenében is nyilván ettől függetlenül is meg, vagy ifjabb Malek Miklós nevét jóval kevesebben ismerik mondjuk ma Magyarországon, holott nem tudom hány száz rádiós lágernek ő a szerzője, mint az előadóit.
Hát itt szerintem ez azon is múlik, nem, hogy mi a termék. Mármint, hogy a terméket mi adja el, azért nyilván van egy csomó film, amit a rendező miatt nézünk meg, mert az ő neve erősebb, mint minden más név. Van,
igen, de az a szerzői film, nem? Tehát a művészfilm.
Hát vagy, de hát jó, szerintem mainstream filmeknél is azért már van, amit a rendező miatt így azért, de nyilván, ami nagy, hogy szerintem most már ezek párhuzamosan vannak, de azt értem, hogy annó, igen, mondjuk egy olyan operaénekes. Azért abba belegondolom, én ahogy így elképzelem, vagy tudom, az, hogy sokkal közvetlenebb volt a kapcsolat, tehát nem ez a jó értelemben mondom, de rideg úri, szép ruhába felvonulós kultúrát, szórakozás, hanem hogy közben a közönség ugye zajong, vagy együtt énekel.
Eszik, iszik.
Vagy igen, abszolút. Tehát hogy ez voltak inkább ezek azok.
És hát még ma egy popkoncerten igazából hát, a Budapest Parkban pontosan ugyanaz, de akkor tudunk mondjuk nevet ilyen híres operaének, és csak azért, mert hogy ugye a végkimenetele nyilván itt az adásnak is az, hogy fogunk-e emlékezni 100 év múlva, tehát hogy mondjuk meddig ér vissza ez az emlékezet, mert Paganininél ugye ez volt, hogy én róla azt nyilván tudom, hogy hegedűs volt, azt már nem tudtam, hogy mikor élt pontosan.
Liszt előtt vagy után, igen, de valamikor
de hogy még
akkor...
az sem, tehát valamikor régen, de hogy én nekem, ha azt mondod, hogy 1890-től 930-ig volt, azt is elhittem volna. De hogy odáig még elér az emlékezet, hogy igen, ezt a nevet, azt még, az még megvan.
Igen, de ugye azért, szerintem azért is, mert ugye a Paganininek ez az ördögi virtuózítása, ez átkerül a köznyelvbe. Tehát azt mondod, hogy a podcastok Paganinie.
Igen, ugye, szimbólum
hogy
lesz.
Tehát, hogy egy szimbólummá válik az ő tudása, és megmarad ez a név, de teljesen leválik arról az életműről, amit létrehozott. Egyébként nagyon érdekes, hogy ugye mondjuk a 17.-18. századi operának a sztárjai a kasztráltak voltak. Azt mondom, hogy Farinelli, ez a név szerintem alapvetően
aha,
megvan.
Igen, az
volt róla film, lemezek ja,
pontosan
jelennek
Farinelli
meg.
Pontosan Farinelli kezdte, hogy a pont, hogy a kasztrált, igen, az volt.
Akkoriban a Farinelli sokkal nagyobb név volt, mint azok a zeneszerzők, mondjuk a Handel, aki az egy elég nagy név lett azóta, de akkoriban pont a Handel nem írt a Farinellinek, mert a rivális társulatban játszott a Farinelli, de hogy voltak nagy nevek, akik tehát női szopránok is, meg ugye kasztrált férfi szopránok is, akik sokkal nagyobb vagyóra tettek szert, sokkal nagyobb hírnevük volt, sokkal nagyobb, hát nagyon érdekes, hogy ugye a Handel a 18. század elején, tehát az 1720-as években ugye Londonban működtetett operatársulatot, ő volt a legnagyobb zeneszerzők egyike akkor, és fönnmaradt az egyik évad, vagy talán több évadból is fönnmaradt a költségvetés, és az derül ki, hogy egészen megdöbbentő összegeket fizettek az énekeseknek. Tehát most mondok egy, mint én nagyságrendileg, azt hiszem 13.000 font volt az éves költségvetése a társulatnak, amit szerintem egyébként ez egy viszonylag kicsi operatársulat, csak egy pár hónapos szezonnal, tehát ezt szerintem föl lehet szorozni, mondjuk olyan, mintha 1.300.000.000 forint lenne az éves költségvetés, mai pénzen számolva, és akkor ebből 2500 fontot szántak az énekes honoráriumokra. Az 250.000.000 forint ebben az átszámításban, és akkor azt hiszem, hogy nem tudom én, 400 font volt a zeneszerzőknek a díja. Uh-huh. 2500 az énekeseké.
Hát ki van a frontponalban, meg hát ki az, akiért bemennek? Tehát mégis az előbb ez, hogy a rendezőért mennek be, vagy a színészért, vagy az énekesért, és azért nyilván, hogy mondjam, a kreatív szakmában, meg a szerzői jogokban hívőként érezzük, hogy ezen a szerzőnek megjelenik, de ha belegondolsz, a közönség szemszögéből mégis az, hogy ott akkor oda teszi magát, és ő varázsolja el.
Hogy... Hát egyrészt, másrészt meg ugye azt is lehet mondani, és ebben egy pillanatnyi értékítélet sincsen, persze, hogy az egyik munka többet érne, mint a másik, de hogy egy szerzőnek ugye ezt a maga zsenialitásával együtt is egyszer kellett megírni, előadni, meg mondjuk, ha százszor előadják, akkor mind a százszor oda kell menni, föl kell készülned, be kell öltözned, meg kell csinálni. Stb.
De százszor is
kapfizut hogy persze, csak hogy ez ilyen szempontból ugye ebben is van ráció, és nyilván egy pillanatig sem kisebbítve a szerző érdemét, de hogy az is tök érdekes, amit mondasz, hogy akkor ezek szerint már nagyjából az üzleti modelljeit is ismerjük mondjuk a olyan 200-300 évre visszamenőleg, hogy azt tudjuk, hogy akkor az már üzlet volt, ez az egész, és hogy meg is vannak ezek az üzleti modellek.
Abszolút, hát ugye mondjuk az opera az úgy volt üzlet, hogy az mindig veszteséges üzlet volt, tehát üzlet próbált lenni, de nem lehetett fent, tehát ez egy ma is fenntarthatatlan, tehát igen, nincs nyereséges operaház. Ugye vagy az állam, Európában az állam, Amerikában ilyen magánszponzorok, Metropolitan Opera az egy magán cég, és aha, akkor milliárdosok teszik bele az őrületes pénzeket, nyilván próbálják a lehető legjobbat, legtöbb pénzt kihozni a rendszerből, tehát fenntarthatatlan, gondoljatok bele, hogy a díszlet, a jelmez, az énekes, a szín, a zenekar, a próbahely, tehát ugye ez egy iszonyatos pénz, ez minden korszakban egy presztízs volt, ma is az. A magyar állam miért költ ilyen irgalmatlan mennyiségű pénzt a Magyar Állami Operaházra, mert ez egy presztízs. És akkor ezzel lehet vitatkozni, hogy most ki dönt jól, most pont svéd ismerősök mondták, hogy teljesen el vannak hogy nem tudom én, nem újítják fel a svéd operaházat, stockholmi operaházat, mert úgy döntöttek, hogy fontosabb az oktatásba belerakni, és akkor most erről lehetne beszélgetni, hogy ma Magyarországon vajon tényleg a legjobb helyen a Magyar Állami Operaházban van az a néhány milliárd forint, amit még pluszban ráköltenek, vagy mondjuk mi lenne, hogyha a tanárok kapnák azt a pénzt, meg az oktatást, de most ebben nem menjünk bele, mert ez nagyon jelen, és se nem múlt, se nem jövő.
Annyiban érdekes, hogy nyilván egyrészt a kultúrának egy, hát úgy nem lehet pénzésíteni, hogy megérje bizonyos értelemben, de hogyha teljes költséghaszonelemzést nézed, a kultúra fenntartás, vagy az örömokozás, vagy az, hogy erről beszélgetünk azóta, és ezt mindig nehéz meghatározni, és hát ugye a bölcsészettudományokban élőknek másból sem áll az élet, amit próbálják megmagyarázni, hogy miért kéne néprajzot tanulni, és miért töltöttél el ezzel 5 évet, hogy 10 új gazdaból 8 néprajzos, ez köztudott, tehát hogy miért, és akkor valamit mégis van benne, hogy a szerintem a, nem tudom, tehát kevés üzlet éri, tehát kevés zenei ág éri meg, és azok általában a legprofibbak, de szerintem amik izgik, azok nem érik meg soha nyilván.
Hát ez minden művészetben én is azt gondolnám, hogy úgy vagy a kísérletező, az újat hozó, az természetesen nem tud nagyon populáris lenni, mert hogy ahogy mondott Kurták Györgytől ligetéig, nem tudom, ott ugye akik tényleg azt az eszenciát csinálják, mint a Tokaji Jaszúnak az eszenciáját, amit aztán fel lehet majd higítani, vizezni, és a végén leér tényleg akár a legegyszerűbb, legpopulárisabb zenéig is, az a fajta megoldás, hangszerelés, hangszerpark, bármi, nyilván az eszenciát Tokaji Jaszúból sem fogod kiskanállal leszegetni, hanem megvárod, amíg az lehigul egy borrát, tehát hogy ez normális szerintem.
Viszont a gyártás éri meg mindig.
Igen, és pont ezt akartam mondani, hogy oké, tehát akkor ezek szerint az az üzleti modell az nem érte meg. Utána valószínűleg Lisztnek már gondolom jobban megérte, de azért őt se tudta, tehát hogy egy iparágat még nem tudott eltartani mondjuk az a dolog, és aztán jött a zenének az a nagyon furcsa, rövid évszázada tulajdonképpen a 20. század elejétől a 20. század végéig, amikor már volt rögzítési technika, tehát
hogy az elején... Bocsánat, csak hadd meg közben, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy persze mindig, ugye ez a hagyományos modell, hogy mindig a zeneszerzőkre koncentrálunk, de hát a zenét mindig meghatározza egy nagyon nagy kulturális, társadalmi, gazdasági, technológiai környezet, és én úgy tudom, most nem fogom tudni megmondani a pontos forrás, hogy a 19. század legdinamikusabban fejlődő, tehát tényleg ilyen elképesztő iramban fejlődő iparága, az nem az acélgyártás, meg a vasút, meg nem tudom, hanem a pianinógyártás. Tehát, hogy ugye ez a házi zongora, amit a 19. században találnak ki, hogy voltak persze előtte kísérletek, de hogy ez a, hogy nem kell, ez nem kell egy hatalmas tér, hanem oda beteszed az íróasztal mellé, és közben mégis van egy zongorád, azzal ugye közben egyre több kotta van, otthon lehet játszani, mindenfélét, átiratok vannak, nem tudom, és ezzel a pianino gyár, tehát hogy a zenének vannak olyan ágai, ahol abszolút hatalmas vagyonokra lehet szert tenni, Az egy másik kérdés, hogy az alkotás része, vagy az alkotó munka, az mikortól, vagy melyik területeken válik kifizetődővé.
Igen, és hogy de ez egyébként teljesen jó, hogy akkor ezek szerint már mégiscsak ott is volt, mert hogy nyilván a tömeg sokszorosításban, ahogy mondod, Árpite, és ott van pénz, de hogy akkor a 19. században még ez a hangszer volt meg a kotta, aztán jött a 20. század, amikor egyszer csak magát a zenét is ugye a gramofonnal, először, aztán utána a lemezzel, aztán kazetta, CD, stb. Tehát, hogy stúdiótechnika kialakult, lehetett rögzíteni ezt a zenét, és ez ugye nyilván azért átrakta egy más dimenzióba az egész popularitást, és azt is, hogy mi fog fennmaradni, és mi nem, és ugye milyen érdekes, hogy ennek meg már ennek a lemezipar aranykorának tulajdonképpen vége lett azzal, hogy ott volt egy olyan pillanat, amikor már korlátlan többszörözési lehetőségeink voltak, viszont a terjesztési lehetőség az mégis korlátozott volt, hiszen fizikailag el kellett juttatni A pontból B pontba, és ugye ennek köszönhető az, ami szerintem ennek a podcastnek a nyitóadása volt, hogy lesznek-e még stadionzenekarok, ugye az az időszak, amikor a populáris kultúrának a legnagyobb sztárjai azok viszont aránytalanul nagyra nőttek, hiszen mindenkihez el tudott jutni a Beatles, a Rolling Stones, a Metallica, nem tudom, viszont a konkurenciái már kevesebb emberhez tudtak eljutni, hiszen fizikailag nem volt lehetősége a legjobban termelő lemez kiadónak sem X mennyiségű kiadványnál többet kiadni egy évben, mert nem jutott volna el a boltokban, nem volt hely hova rakni. És ugye most értünk át arra a területre, amikor hogy van egy víznyomás alulról, az a lemezipar aranykorában ki tudott jönni, nem tudom, 10 darab lukon, ezért így fölment ilyen magasra, most meg egy tésztaszűrő van, és az annak nyilván minden lukán ki tud jönni minden. Tehát...
Igen, de közben meg azért nagyon érdekes megnézni, hogy azért a streaming korszakban is azért végül is mégiscsak az van, hogy néhány gigantikus sztár uralja az ipar jelentős részét. Tehát a lehetőség a sokkal többek számára adott, de valójában én nem látom az óriási különbséget. Tehát mondjuk egy Taylor Swift, vagy egy, nem tudom én, Drake, vagy egy, szóval, vagy Billie én Eilish, azt... vagy ezek a figurák, ezek leuralják a piacnak.
Igen, csak
a
rövid ideig. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy igen, valóban egyébként van is ez, hogy talán fél ezreléke a, nem tudom, Spotify-ra felkerülő zenéknek az, ami ténylegesen áttöri azt az üvegplafont, hogy nem tudom, x 100 000-nél nagyobb hallgatottsága lesz, vagy ilyesmi, csak ugye én mondjuk annyiban vitatkoznék veled ebben, hogy azt gondolnám, hogy azok a dinoszauruszok, akik mondjuk a lemezipar nagy korszakában születtek, őnekik, ha az élethosszígtartó karrierjét nézed, akkor azt tudod mondani, hogy igen, az mondjuk egy Beatles népszerűsége, vagy egy Rolling Stones, vagy Deep Purple, tök mindegy kié, az hosszú évtizedeken keresztül töretlen. Azoknál a sztároknál, akiket most mondasz, az igaz, hogy ők is ugyanolyan magasra fel tudnak jutni nagyon rövid idő alatt, viszont ugye ezt a fiatal magyar legnépszerűbb előadóktól maguktól is halljuk, tehát amikor Azaria is azt nyilatkozza, hogy figyeljetek, én tudom, hogy 5 év van ebben a dologban, és utána már nem lesz, vagy nem így lesz, vagy mást fogok csinálni, vagy nem, ezt nem így. Akkor jön az, amire ugye szoktam mondani, hogy igazából Azaria pont ugyanannyi embernek játszik, mint a vágtázott halott kémek, csak a VHK ezt elhúzta egy 40 évre ezt a dolgot, hát igen, Azaria meg le tudja 2 év alatt.
De ezt nem tudod, mert hogy nem tudod, hogy tehát nem biztos, hogy Azaria le fog járni 5 év múlva, vagy nem biztos, hogy mondjuk pont a Taylor Swift egy nagyon jó példa, mert amikor Taylor Swift hát legalább 10 éve van a legmagasabb csúcson, az már 10 év azért az elég
igen,
sok.
Mondjuk ez is igaz.
Tehát, hogy és ugye ezek az előadók, most nem tudom, én azon gondolkozom, hogy ki van, aki mondjuk már nem tudom én 10 éve kezdett, tehát hogy ezek mind nagyon fiatalok, hát mondjuk egy Billie Eilish az 20 éves.
Igen.
Tehát, hogy az, hogy ő benne még mi van, mert én azért azt látom, hogy nagyon érdekes, hogy persze alakul a technológia, de valahogy az iparnak a struktúrái annyira erősek, hogy aztán a technológia az mégiscsak úgy rásimul ezekre a nagy struktúrák. Tehát régen az volt, hogy akkor a kiadó fizetett a rádiónak, hogy játsszák a számokat, és az lett sláger, amit a kiadó fizetett. Most meg valahogy mégiscsak azért valahogy ilyen érdekes módon úgy alakul, hogy egyébként ezek tök jó zenék, tehát nem, ez nem értékítélet, meg nekem a mai popzenével egyébként pont az az érdekes, nem az az érdekes, az az érdekes, hogy valami, ami ennyire népszerű, az mégis lehet jó. Mert ugye az ember azt gondolná, hogy ahhoz, hogy nagyon népszerű legyél, ahhoz nagyon le kell menni. És én szerintem fantasztikus jó dolgok vannak a mai popzenében, tehát hogy ez, nem tudom, szóval, hogy ez egy nagyon érdekes jelenség, és azért is nagyon nehéz megállapítani szerintem, mert közben meg az az érzetünk, hogy a Tehát érted, a Beatlesnek a karrierje az tulajdonképpen azért egy viszonylag rövid idő, aztán ugye a kultuszuk az fönnmaradt, és most szerintem, ami marha izgalmas a mai streaming világban, hogy ugye régen az volt, de még hát a mi gyerekkorunkban is, hogy az ember megvette a kedvenc előadójának a lemezét, kazettáját, lemásolta a haverjáról, illegálisan megszerezte, nem tudom micsoda, hallgattam, amíg tönkre nem ment, és ugye konkrétan tönkre is ment, mert ezek mind ilyen fizikailag tönkremenős típusú adathordozók voltak, és amire tönkre ment, én már nem is akartam hallgatni, mert kijött az újabb lemez, és azt megvettem, és akkor azt hallgatta, és sose mentem vissza, hanem mindig jött az újabb. Most mi van? A Spotify-on azt mondom, hogy nem tudom én, Rolling Stones, és akkor így kidobja az összes Rolling Stones lemezt, vagy azt mondom, hogy nem tudom én, Deep Purple, vagy Black Sabbath, és akkor tök mindegy, hogy mikor született, tehát hogy valahogy ilyen nagyon izgalmasan egymásra csúsznak azok az idősíkok, amik régen egymás után jöttek, és ez egyébként a klasszikus zenében, amiről beszéltünk nemrég, hogy a 19. század végére így befagyott a klasszikus zene, mert hogy csak a régi, tehát hogy így minden így együtt volt, a kortárs, meg a régi, meg nem tudom mi. Én szerintem most ez játszódik le sokkal gyorsabb folyamatban a könnyű zenében. Ugye a könnyű zenének a története az tényleg rengeteg mindenben a klasszikus zenei mintázatokat követi, a klasszikus zene történetének a mintázatait, csak a klasszikus zene 1000 évig alakult, a könnyű zene az meg, ami követhető, az mondjuk bő 100 év. De hogy ez, hogy így gyakorlatilag megszűnik ez a, tulajdonképpen a történelem szűnik meg. Tehát nincs, a popzenének már nincsen története, mert minden együtt van.
Aha, a történelem vége elmélete, ne gyere elő, meg
ne, ezeket. Nem jövök
jó,
elő,
jó, köszönöm, jöttem. Köszönöm, mert
most azon előjöttem.
Nagyon szoktam küzdeni. Azt nyilván tudjuk, hogy a digitális már nem jelenti azt, hogy gyorsan eltűnő, meg oké, vannak az egynyári slágerek, és teljesen egyetértek, hogy a kortárs zenében vagy popban milyen jó dolgok lehetnek. De szerintem az a különbség, amit itt kapírkálunk, az az, hogy ami Paganininál is volt, egy szimbólumá válsz-e vagy sem. Tehát, hogy a hatásod túlnyúlik-e azon, amit a közvetlen benyomás tesz. Biztos vagyok benne, hogy sokan, akik nem hallgattak Metallicát, tudják, mi a Metallica. A más nem, hogy biztos valami nagyon agresszív
ember. Nagyon jó a név egyébként, mert ugye a heavy metal miatt ez a Metallica az egy ilyen...
Tehát, hát adódik pár, ugye ügyes. Amúgy is a jó rockzenekar nevek, vagy a... kiolvashatatlan betűs szimbólumok, azok amúgy is meghatározók. Én szerintem azért nem tud már befagyni annyira, mint régen befagyhatott, mert nagyon demokratizálódott az, hogy bármit milyen gyorsan tudsz létrehozni, és akkor most ne is hozzuk be, hogy AI-jal támogatva, vagy egyedül tudsz egy zenekar lenni, és bárhova, ahogy András az előbb mondta, el tudsz jutni gyorsan. És tény, hogy nagy a zaj, de szerintem nem az ipar csinálja ezt a csomósodást, hanem mi magunk, a társadalom. Tehát, hogy kell egy... Nem lehet az, hogy... Meg tudjuk csinálni azt, hogy mindenki más zenét hallgasson, akár úgy, hogy ezért. De kell egy közös élmény, kell valami, amit tudok reflektálni, kinek a kedvenc zenéje, identitás, képző, stb. Ettől. Többször féltek már a média történet során, hogy a választás szabadsága eltünteti az ikonokat. Tehát az, hogy még nem tudom, a tévé elején volt a humán távkapcsoló, tehát a gyerek oda ment, és akkor átkapcsolta, és amikor megjelentek a távkapcsolók, akkor volt egy riadalom a kereskedelmi tévéknél, na most vége, mert ugye a mi üzleti modellünk azt, hogy reklámokat csinálunk, és néha közben valamit, hogy nézzék a reklámokat. És ha az emberek elválthatnak, akkor tönkre megyünk. De nem mentek tönkre, elválthat, de nem váltottál le. Sőt, kibírtak mindent, azt, hogy film közben reklám van. És mikor bejött a streaming, akkor is volt egy ilyen, na nem lesznek ikonok, mert most már mindenki azt hallgat, amit akar. De nem kell ilyen tudatosnak, hanem is vagyunk. Az tök, mégis az történik, amikor a streaming bejött, tipikusan az volt, hogy 2-3 hónapig mindenki átérte, ez is megvan, összeválogatom a listámat, így beállítom a listámat, de egy idő után hagyod, hogy ajánljanak neked. És kellenek ahhoz a csomósodások, az, hogy most Taylor Swift vagy sem, én szerintem nem tűnnek el hamarabb, de már nem a hatásukon túlmutató ikonok. Tehát, hogy azt nem tudom, hogy Taylor Swiftre mennyire fognak emlékezni, de azok, akik nem hallották soha, vagy nyilván hallották, mert mindenhol szól, hogy mész a plázába bármi, de ők nem fogják tudni visszaidézni. A Paganini azért nyert, mert ő nem csak a zene kultúrájában vált szimbólumá, hanem úgymond állandó jelzővé vagy névé.
Nem is kérdés ez a nyert, nem nyert, hiszen nyilván ez nem egy verseny, az
és
ez nagyon...
Is él.
Igen, de hogy, pontosan.
De hogy a Metallicára szerintem azért fogunk emlékezni egy darabig, de nem azért, mert a zenére. Tehát inkább az a kérdés, hogy a...
Nagyobb lesznek a heavy metal szimbólumai, vagy a kemény férfias...
Hát az én szememben nem, de itt most elindíthatunk egy nagy verekedés, mert ezzel csak András szoktam
megprovokálni. Érzem, hogy itt van egy feszültség.
Nem, én nekem is neutrális egyébként, pont a metalika munkásságra, semmi bajom nincs vele, de nem, tehát, hogy nem vagyok különösebben rajongó sem. De nem is ez az érdekes, mert ugye én nekem ebben pont ez a nagyon izgalmas, hogy meddig ér az emlékezet. Tehát, hogy meddig ér ez az egész dolog úgy, hogy egyrészt amíg magát a produktumot már mondjuk bizonyos dolgokban nem tudjuk ma azonosítani Paganininél, de valahogy azért az emlékezet él, és hogy ez adott esetben hogy lesz majd másképpen, amikor viszont a produktum is rendelkezésre áll. Tehát most hiába megyek föl a Spotify-ra, hogy Paganinit szeretnék hallgatni,
Eredetiben. Mert hogy nincs, igen.
Így van. Ez az egyik kérdés, de hogy egy picit menjünk még oda-vissza, hogy oké, 20. század első fele, már van hangrögzítés, már van gramofon, tudunk mondjuk Seres Rezső, Szomorú Vasárnap, de mégis az van, hogy azért az emlékezetünk odáig visszaér, hogy ő volt, még egyébként a Szomorú Vasárnapot pont ismerjük is, de hogy tömegével azért abból az időből vannak olyan slágerek, amit onnan jönnek, csak nem tudjuk, hogy onnan jönnek, mert én most ezt az egyet tudnám mondani, de lehet, hogy te tudsz mondani másik hármat, ami, ja, hogy az is az tényleg. Vagy az van, hogy egy-egy dolog így valamiért fönnmarad, szinte véletlenül, de alapvetően a tömegslágerek a 30-as évekből bár már fennmaradhattak volna, de mégsem.
Hát ugye abban az értelemben fennmaradnak, hogy igen. Hozzáférhetőek, igen. Ami egy óriási különbség, az azt megelőző 1000 év slágereihez képest. Az, hogy ugye szerintem, ugye ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy azok a slágerek, amik akkor keletkeztek, azoknál szerintem nem volt meg az a fajta történeti tudat, ami már mai előadóknál megvan. Tehát, hogy ők egyszerűen azért írják a slágereket, hogy sokan hallgassák őket. Én nem vagyok abban biztos, hogy egy Taylor Swift vagy egy másik ilyen nagy sztár ma, az nem gondolkozik azon, hogy vajon mi lesz pontosan ezeken a kérdéseken, hogy az én nevem majd kultusz címkévé válik-e, és hogy ezen dolgozom mindenféle tudatos, félig tudatos vagy öntudatlan módokon. És egyébként ez is egy nagyon érdekes jelenség, hogy ha megnézi az ember a klasszikus zene történetét, hogy ki az első történeti szempontból tudatos zeneszerző. Tehát aki nem úgy írja a zenéjét, hogy én írom a zenét most, hanem úgy írom a zenémet, hogy na ezt majd meg fogják hallgatni 100 év múlva. És szerintem ez Bach.
Aha.
Tehát Bachnak vannak olyan darabjai, amik teljesen érthetetlenek, hogy miért ír ilyet, mert nem lehetett előadni, nem volt rá erőforrása, nem ért, mit mondok egy példát, Máté Passió. Ugye ez egy nagyon ismert, minden húsvétkor az összes koncertteremben játszák. Egy iszonyú nehéz, nagyon komplex, de egy gyönyörű zene, tehát azt is megérinti, aki nem ért a zenéhez, aki nagyon ért a zenéhez, azt is elbűvölt, ez egy csodálatos darab. Az a darab, az ugye tökéletesen beleilleszkedik a 18. század elejé, minden német városban, minden zeneszerző, minden húsvét előtt írt egy ilyet. De a Bach azt találja ki, hogy ő ír egy kétkórusos, kétzenekaros, és még egy gyerek, még egy plusz szólammal, egy ilyen iszonyú bonyolult dolgot, alig tudja előadatni, annyira sok nagy erőforrást igényel. Majd, miután bemutatta, pár évvel később csinál belőle egy tisztázatot, ami fönnmaradt, ami azt jelenti, hogy gyönyörűen, ugye hát ezek ilyen nagyon gyorsan írott csúnyakották, amikből aztán lemásolják a szólamokat a hegedűsnek, énekesnek, stb. De a Bach csinál egy olyan gyönyörű tisztázatot, ami tulajdonképpen ki lehetne adni. A Passiót nem adunk ki, mert nem éri meg, mert minden városban, minden évben megírja a helyi zeneszerző, tehát nincs piaca, de a Bach mégis csinál egy tisztázatot a Máté Passióból, ami a legnagyobb zene ever. Miért? Nem lehet érteni. Vagy megírja az úgynevezett hámol misét. A katolikus mise szöveget egy evangélikus zeneszerző. Ez is egy ilyen rejtés. Nagyon nehéz másra gondolni, mint arra, hogy addigra már a mise, mint zenei műfaj leválik az egyházról, az a legnagyobb múltú műfaj, mert már több száz éve csinálják, bizonyítható, hogy a Bach ismert 100-200 évvel korábbi zenéket is ebből a műfajból, és nagyon valószínű, hogy akkor ő most itt tessék, letett az asztalra egy művet, amit majd a következő nemzedékek ebből tudnak tanulni.
Vagy ha esetleg még ennyire talán nem is volt tudatos, akkor is ugye van az a szint, amikor azt tudja mondani, és ez valószínűleg nála is igaz volt, hogy, hogy az én életemhez kellő eszközök és javak azok nagyjából megvannak, és hogy én tulajdonképpen nem azért akarok alkotni, hogy ezzel most ebben a pillanatban minél nagyobb népszerűséget vagy anyagi javakat szerezek, hanem mert ez esik jól, hogyha kísérletezni tudok, hogyha valami olyan dolgot csinálok, amit még más nem csinált. Aminek persze ugyanaz a kifutása, amit mondasz, tehát végül is egy dologról.
De közben ugye az a furcsa, hogy közben meg ő egy abszolút egy ilyen mesterember volt, aki a városi tanács által előírt feladatokat megcsinálta, és tehát, hogy valójában ugye ez a fajta gondolkodás, azért ez tényleg később indul el, és mondjuk nyomokban már a 18. század végén vannak ilyen darabok, tehát mit tudom én, a Mozartnak vannak olyan vonós négyesei, amit ő a Haydnnak dedikált, aki ugye a másik nagy szerző, és akkor ezek szerintem ez tényleg az emberi szellem teteje, az a hat vonós négyes, amit a Mozart a Haydnnak írt. És ugye Mozart, akiről hát az Amadeus filmben ez gyönyörűen benne van, hogy ugye így fejben ott van neki minden, és ez tényleg filológiailag is bizonyítható, hogy mit tudom én, a linzi szimfóniát azt 4 nap alatt írta meg, mert ment Linzbe, és elfelejtett szimfóniát hozni magával, Salzburgból. És menet közben eszébe jutott, hogy Isten, ott kell majd, és akkor 4 nap alatt írt egy szimfóniát. De a Haydn kvartetteken 3 évig dolgozott. 3 évig. Nyilván nem csak ezt csinálta, tehát hogy, és ott tényleg az van, hogy nem érdekelte, igazi, de ugye kérdés, hogy vajon az motiválta, hogy majd akkor ezek ilyen mintadarabok, vagy az, hogy a legnagyobb kollégának ajánlok valamit, és akkor ez egy ilyen...
Hát biztos mindez együtt, meg nyilván megvannak azok a csapdák is, hogy letettél valami jót, hívjuk mesterembernek, vagy tipikusan első zenekaros probléma, hogy az első albumot beüt. És akkor írni kéne a másodikat, és akkor mit merjek változtatni, mert nem tudom, mi ütött be, azt nem akarom elveszíteni, de csinálnék valami mást, és ugye milliószor látjuk azt, hogy így egy énekes, vagy egy zeneszerző, vagy bármilyenked egy alternatív projektet, és akkor piszi azt, ami bejött, és ezt nem akarja elengedni, de mellette kísérletezik. Valószínűleg ezek mind egyszerre a tehetségnek a játékai. Szerintem a nagy különbséget valahol mégiscsak az van, hogy egy darabig ugye zenész, meg minden most így a törít nézve, de nincs hatásod kifelé, tehát más városba, stb. Ahhoz kell a polgárosodás, meg az iparosodás, meg a hangrögzítés, hogy elkezd kezdeni olyan emberek fejével gondolkodni, akivel lehet, hogy soha nem is találkozol. Tehát nem az, hogy így előadsz nekik, és az valószínűleg egy nagy mentális változásban.
Igen, igen, és közben meg szerintem azért az is közrejátszik, hogy ugye azzal, hogy a 19. század elején elkezdik felfedezni a zenetörténeti múltat, ugye egyszer csak saját magukat is belehelyezik ebbe a... Tehát, hogy kialakul ez a kánon, meg kialakul ez a tulajdonképpen a zenetörténet fogalma, mert addig nem gondolkoztak ezekben a fogalmi keretekben, hanem mindenki csak írta a zenéket. És akkor egyszer csak, amikor én írok egy zenét, tehát mit tudom én, egy Mendelssohn, aki az első között volt, aki tényleg ilyen tudatosan csinált Mozart, meg Beethoven, meg Haydn, meg Bach, meg nem tudom milyen előadásokat, mint karmester, és közben írja azokat a zenéket, amiket ő már tudatosan behelyez ebbe a sorba, és tudja azt, hogy akkor ha én játszom azokat, akkor engem is fognak majd játszani az utánam következők. Tehát, hogy ilyen módon tényleg nagyon érdekes látni, hogy tulajdonképpen a múlthoz való viszony határozza meg a jövőhöz való viszonyt.
Hát ez benne van, igen. De miért haragszol annyira a 19. század végére?
Nem haragszom annyira, csak egy kicsit haragszom a 19. század végére. Valószínűleg az van benne, hogy én nekem ugye a fő érdeklődési területem az a barokk zene. És ugye az a korszak, ami még a nagy ilyen intézményesült zeneoktatás előtti időszak, az nagy iparosodás előtti időszak, és a zenében azt lehet látni, hogy ott van egy ilyen borzasztóan élő organizmus a zene, és a 19. században, és mindenki kísérletezik, meg fejlődik, meg alakul, meg nem tudom, és a 19. században egyszer csak elkezdik így fahosítani a kultúrát, és akkor nem tudom, most pont nemrég volt barokk kurzus, zenetudós hallgatókkal 3 hete szonáta, mi a barokk szonáta. És van egy ilyen eszméletlen szép szöveg, egy 1703-ban megjelent francia zenei szótárba a szonáta szócikk, amit együtt elolvasunk, ami egy teljes kacsvasz, de ezt tényleg így értsed, hogy így próbálja a fickó összerakni, hogy mi a szonáta, és 1703-ban egyszer nem tudod összerakni, mert ami 8 szólamú, és nem tudom hány hangszer, az is szonáta, és ami csak 2 hegedű és basszus, az is szonáta, és ami 4 tétel, az is szonáta, mert hogy van egy ilyen nagyon élő jelleg, és akkor megnézed a 19. századi oktatási segédanyagokban intézményesült oktatói blablablában, hogy akkor a szonáta mi, és akkor azt mondjuk, a barokk szonáta 4 tételes, lassú, gyors, 2 hegedű és basszus szólam. És akkor ezt megtanulod, majd elkezded kinyitni a barokk ottákat, és megőrülsz, mert nem ez a szonáta. Tehát, hogy valahogy a gondolkodásba annyira le ilyen
iparításra.
De igen. Standardizálás, nem? Hát igen. Ahogy mondod is. Persze,
igazából, tehát, hogy ez igaziból nem haragszom, mert hát ennek az örökösei vagyunk, inkább azt mondom, hogy egy kicsit küzdök ellene, mert hogy ez azért tényleg ebben van egy ilyen nagy, most nem akarok nagyon Adornóvá válni, de hogy egy ilyen elidegenítő hatás, hogy egész egyszerű, meg egyébként tényleg, tehát egyrészt csodálatos ez a zenekultúra, aminek én a Zeneakadémia tanáraként a része vagyok, ez a hangversenyterem, operaház, etikett, csöndben hallgatjuk a zenét, elmélyedünk, stb. De közben meg rettenetesen zavar is ez az eltávolítása az egésznek, ami szerintem egyébként egyenes úton vezetett oda, hogy a klasszikus zenének a közönséggel való viszonya az egy ilyen nagyon problematikus dologgá vált. És visszamegyünk a barokkba, és azt látjuk, hogy semmilyen probléma nem volt a közönség és a zene között, és ezért nem haragszom a 19. századhoz,
jó, csak sarkos, egy kicsit provokáltalak, de
igen.
Na, azt mi is szoktuk, persze, 1880, ipari társadalom, uniformizált az oktatást, uniformizált mindent, hogy a gépek és a jó lét elérkezzen, de ahogy elérkezik, akkor ugye meghozzuk azt, hogy most megint lehet szabadon, és igen, és a klasszikus zenehallgatás is kezdi föltörni azért a régi burkokat, és nem csak arra gondolok, hogy hegedű játszanak metalzenét, vagy arra, hogy csinos lány zongorázik, és ő médiasztár tud lenni, de igenis már jobban hát a helyére
kerül. Gondolj csak erre akár, ugye én is pont ezt akarnám majd így szépen lassan már zárszóként kérdezni, hogy hogy egyrészt én nekem van egy ilyen érzésem, hogy a zene most pont ezzel ugye a lemeziparnak a végével nagyjából azért visszatalál oda, ahol a helye van a piacterekre, tehát hogy ugye most ipari szinten is, zeneipari szinten is azt lehet megfigyelni, hogy 2 szintje erős ennek az egésznek, a nagyon nagy produkciók, az Arénától a Budapest Parkig, mondjuk, ha csak itt a saját környezetükre gondolunk, meg a picik, tehát hogy ami tényleg az van, hogy egyre több olyan kis produkció van, hogy egy ilyen akusztikus duó, egy olyan nem tudom, mert hogy alapvetően ennek ugye azért a természetes helye az pontosan az, hogy az emberekkel való interakció valósuljon meg, aminek lehet a tényleg az a nagyon látványos formája, mint mondjuk az opera volt annak idején, meg a közvetlen formája, amikor tényleg 20 ember egymásnak alkot vagy csinál valamit, és hogy ennek kapcsán viszont például te mennyi esélyt látsz arra, hogy pontosan amit mondasz, a klasszikus és populáris zene közötti fal, az esetleg újra le tudjon omlani, és hogy mert hogy azt is látjuk közben, ha a műfajokban gondolkodunk, hogy mit tudom én, amíg az én személyes emlékezetem visszaér, mondjuk nem tudom, 80-as évek, ott azért nagyon meghatározó ilyen identitásformáló dolog volt, hogy még a metálon belül is, meg a punk, meg a metálos,
Black Sabbath,
az még a... Hát akár igen.
Számos ilyen kérdés volt minden.
De hogy ott még, ugye tudjuk, hogy Maidenes vagy Judasos vagy, tudod, még ez is, tehát két egyébként tök ugyanazt a műfajt játszó zenekarnak a rajongótáborok, persze igazi jellentét sosem volt, de hogy ez egyáltalán felmerülhetett, mint kérdés.
De mondjuk a rock és a diszkó között ott viszont
de hát még
fizikai...
egy punk, meg egy rock között is, tehát, hogy még a tök hasonló külső, na mindegy, de lényeg
igen,
az, hogy az
de
most tényleg,
hogy az elmúlt 10 évben viszont azért nagyon ez masszívan leomlott. Megdolgoztak azért, hogy igen, ezek a határvonalak, ez
nincs
a...
tovább, bárki játszik bármit.
Post-punk, retro, diszkó,
de hát ugye pont azért, mert hogy egyrészt az eszköztárad az végletesen kibővül, tehát bármihez nyúlhatsz, bármihezből tudsz szempelt, bármit meg is tudsz tanulni. De ebből azért a klasszikus zene még egyelőre kimaradt. Tehát, hogy kever mindenki mindent mindennel, de azért az, hogy valaki mondjuk Bachot építsen be egy Grubi dalba, vagy egy nem tudom, Pogány induló dalba, az még nem feltétlenül van, vagy van, csak én nem tudom.
Hogy ne lenne, hát a Pogány induló a Chopin bémol noktűnt használja az egyik számában, meg ő tele van ilyen klasszikus zenei idézetekkel. Tehát, hogy ez létezik. Ugye, nem tudom, én, tehát ugye a klasszikus zenében is látszik az, de ugye a kortárs klasszikus zene egy annyira szűk mesdje, hogy gyakorlatilag nem hozzátok se jut el igazán, hogyha nem vagytok benne, hogy ott is azért, tehát hogy ugye elment egy ilyen nagyon nehezen követhető, nagyon intellektuális, nagyon kísérletező irányba a kortárs zene, ami ugye megint csak egy ilyen furcsa zenetörténeti perspektíva, mert ezzel kapásból azt mondom, hogy ezt nevezem kortárzenének, mert közben meg mondjuk ez mondjuk az 50-es, 60-as évek, és akkor ez mondjuk a Vasfüggöny túloldalán, meg a Sosztakovics az teljesen klasszikus szimfóniákat írt, persze modern hangzás, de azért azok abszolút követhető zenék, mert hát nem is írhatott mást, mert ott meg a kultúrpolitika ebbe az irányba zárta le az ő működését, de hogy a legilyen kísérletezőbb zeneszerzők egy része is a 70-es években egyszer csak így stílust váltott, és nagyon érdekes, hogyha mondjuk, nem tudom, Arvo Pärt neve az megvan-e, ő egy észt zeneszerző, ő egy gigantikus sztár, de hogy majdnem popzenei mércével, tehát hogy 100 000-es nagyságban fogytak a CD-i a 90-es évek elején, és most is azt mondod, hogy Arvo Pärt, és megtelik a műpa kapásból. Uh-huh. Tehát, hogy, és az ő zenéje gyönyörű, nagyon lassú, nagyon ilyen atmoszférikus, kicsit ilyen középkori hangulatot sugároz, de van egy nagyon szép rendszer, amit ő kidolgozott, de kifejezetten egy ilyen meditatív, ugye szokták ilyen, nem tudom, spirituális minimalizmusnak szokták nevezni, mindenféle címkék vannak, tehát hogy létezik a kortárs zenének is olyan ága, ami bárkihez eljut, hat, hogyha érdekli, és közben megvan ez a kísérletező, nehezebben követhető ág. Én azért azt gondolom, hogy a társadalom meg a kultúrának a működése annyira megváltozott, hogy azért én nem hiszem azt, hogy az, de nem vagyok jós, tehát hogy nem bármi, tehát lehet, hogy ez majd 100 év múlva hülyeségnek fog hangozni.
Nem baj, azért jó az a műsor, jó, mert baj 100 év múlva
lehetnek rajtunk. Visszatudják,
így van, így van. Tehát mondjuk, amikor a Johannes Brahms meghalt, 19. század legvégén, 20. század fordulóján, akkor sok 10 000 ember kísérte az utolsó útjára Bécsben. Az, amikor Bartók elment Budapestről, az egy ilyen, most valószínűleg nem, mit tudom én, Kecskeméten, nem biztos, hogy mindenki tudott róla, de hogy azért az, annak volt egy jelentősége. Ugye az, hogy most Kurtág György éppen hol van, az annak sokkal kisebb a jelentősége, és szerintem én azt gondolom, hogy a nagy zeneszerző fogalma szerintem megszűnt, vagy megszűnőben van, mert hogy annyira széttagolódik a kultúra, hogy a klasszikus zene is ezen belül már egy szubkultúra, nincs kitüntetett szerepe, ahogy akár a szocializmusban is még volt, mert hogy az állam ezt tolta, akkor, vagy korábban ugye a 19. századi szerepe miatt volt egy kitüntetett kultúra, és ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek nagy zeneszerzők, akik esztétikai értelemben nagy zenét írnak, hanem hogy az ő szerepük az már egészen más lesz, mint a többinek is. Egyébként meg az szerintem egy borzasztóan érdekes ilyen paradox hatása a Spotify-nak, hogy egyszerre zár buborékba, és egyszerre tart nyitva minden ajtót neked folyamatosan. Tehát, hogy ugye mivel elkezdesz hallgatni egy zenét, és akkor ugye folyamatosan feldob hasonló zenéket, és akkor bezár. De közben meg ugye bármikor kiléphetsz, és mindenhez hozzáférsz.
Csak rajtad múlik a tudatos használaton. Az, hogy lehetőséged van mindenhez hozzáférni, az király. Az, hogy bezár, ez a te kényelmi döntésed, ami egyébként jól is teszi az ember, de ki tudsz lépni. Eddig nem tudtad azt, hogy
igen, ez a ki tudsz lépni, ez azt jelenti, hogy te hiszel abba, hogy az emberek tudatosan döntenek, és ugye valójában az emberek nagy része nem dönt tudatosan.
Néha tudatosan dönt, néha nem, ez attól függ.
Persze, de hogy azért az, hogy a Spotify-nak az algoritmusai hogy vannak beállítva, és hogyan manipulálják a hallgatást, azt szerintem sok, tehát hogy ezzel szembeállítani azt, hogy azért a hallgatók nagy tömege fog majd tudatosan dönteni a zenehallgatásba, ez szerintem
nem azt mondtam, én csak azt mondtam, hogy azzal, hogy van Spotify, van lehetőségünk erre és arra, és innentől az emberen múlik, és nyilván mindenki tudja, hogy kiszolgálják az ízlését, most miért is mennék el egy, nem tudom, most nem akarok példát mondani, mert annyi fura zenét hallgatok, hogy végig is akár lehetett volna az is, de hogy abban úgyis csak egy pillanatra tudok elmélyülni, hát világos, de van lehetőséged, rá csak ennyit akartam.
Igen, arra megreflektálva, amit mondasz, ugye a kortárs klasszikus kísérletező zeneszerzők és a popularitás viszonyában, meg mondjuk ott azt is gondolom, hogy pont abból kiindulva, hogy 12 hangon is mindent eljátszottak már. Ugye ebből kiindulva azért valószínűleg, aki kortársnak mondott klasszikus zenével foglalkozik, ő nagyon-nagyon annyira kísérletező, kedvű és teljesen más dimenzióban gondolkodik, mint a popkultúrában alkotók, hogy azt én nem is várnám. Tehát én azt gondolom, hogy
de vannak olyan zeneszerzők, akik klasszikus kortárs zeneszerzőnek számítanak, és teljesen populáris eszközöket is használnak a műveikbe, tehát ez egy abszolút létező trend a klasszikus zenén belül.
Csak hogy ők feltehetően ugye nem az üzleti sikerért csinálják ezt az egész, tehát nem az van, hogy most én szeretnék írni egy slágert, mert hogy igazából nem népszerű akarok siker, lenni, meg gazdag.
De az, hogy a közönség hallgassa, mert ugye...
Az persze, tehát, az
és ez bizonyos értelemben aztán már üzleti sikeré is válik az ő szintjükön, ami nyilván nem a Puskás Aréna, hanem a Műpa szintje, de hogy ez egy létező dolog, hogy tényleg csomó zeneszerző fellázat ma az ellen, hogy ő neki nincs kapcsolata a közönséggel, csak ezzel nekem meg az a nehézségem, hogy ha viszont elkezdenek olyan típusú zenét írni, mint a popzene, akkor viszont én popzenét fogok inkább hallgatni valószínűleg, mert miért kell hozzá egy egész szimfonikus zenekar, ha elég hozzá egy gitár.
Jó, egy másrészt ugye meg minden rockzenekarnak, sőt minden technozenekarnak is van egy mánia, hogy egyszer meg szimfonikusokkal izé, mert még mindig rangot ad, meg jó kis életezésnek.
Meg volt hozzá tahópénz, ugye egy időben, és nyilván ez mondjuk egy ilyen gyakorlati része volt, hogy miért terjedtek el ezek a szimfonikus koncertek Magyarországon
egy időben. De egyébként a szimfonikus zenének tényleg van erről, most nemrég olvastam egy könyvet, ez a Deluxe Pop, tehát hogy ez a luxus hangzás az a szimfonikus zene, és akkor ezt a 20. században végig.
Hát mert minden erőforrás és energia, hogy egyrészt oké, jó van nagyobb a zaj, és valószínűleg azért nem fogunk emlékezni valakire ilyen sokáig, mert most már több szimbólum van, és nem hatol át a közvetlen fogyasztók szimbólumán. Tehát, hogy ezért be lehet, hogy pont Télosz itt valamiért megmarad, mert pont csak azon egyszerűbb, hogy 10 évig ott volt. De az, hogy mennyi effortot raksz bele, és hogy mi a közös élmény, szerintem az a meghatározó. Én is most tudnék írni zenét, nem vagyok zenész, nem is jó a hallásom, valami AI a generáltatok, és valami olyan promptot adok be, hogy érdekes legyen, kihallgatja meg senki. Mi van akkor, hogyha szuperdivatos lesz, és milliárda meghallgatják, mert jó se hozok, attól én még nem leszek zenész, és hogyha nem olyan a személyiségem, én nem leszek hiteles előadó, tehát nem fognak rám hosszan emlékezni, max egy ilyen jó digitális termék SEO eset tanulmányként tanítanak.
Podcastokban majd beszélgetnek róla.
Hát igen, meg igen, az a fura, de hogy azt akarom csak kihozni, hogy a technológia egyrészt nagyon meghatározó és előretől, de végülis most arról beszélünk, hogy az emberi tényezők kerülnek megint vissza, hogy koncertezel, és akkor az az élmény, hogy azok az emberek, akik ezt az embert kedvelik, vagy ilyesmi zenét végre találkozok. Rend, meghallgathat, de oda egy döntést.
Igen, és hát így lassan másfél óra után, hogy tényleg lezárjuk, akkor viszont legyen még egy utolsó záró kérdés, akár mind a kettőtökhöz. És azt mondta, hogy mondod, egyébként magának a zenének a szerepe az életben, vagy a művészetekben, mert hogy azt viszonylag világosan lehet látni, hogy minden, amiről te beszéltél, az teljes egész embert kívánó dolog volt a zenetörténetben szinte végig, vagy legalábbis az európai zenetörténetben. Ehhez képest most ugye az van, hogy pont amikor az említett fiatal előadókról beszélünk, akik közül sokan tényleg azt nyilatkozzák, hogy én tudom, hogy ebben 5 év van, és nem azért van 5 év feltétlenül, mert hogy nem lesz esetleg népszerű, hanem mert nem is fogja érdekelni. Tehát, hogy ő látja maga előtt, és én ezt egyébként, bár nyilván fura hallani nekünk, akiknek ez egy identitásképző erőként az egész életünket végig kísérő dolog, de közben egyáltalán nem gondolom negatívnak, hanem pont valami olyasmit gondolok, hogy ezeknek a srácoknak egy 360 fokos kreatív tevékenységben a zene az csak egy szelet, de hogy ő neki ugyanolyan fontos, hogy videót tudjon csinálni hozzá, hogy adott esetben a Króbi mikor lesz filmrendező, tök érdekesen, látod, hogy biztos tök jó filmrendező lesz, ha mondjuk az lesz belőle.
Mert jó, vagy most éppen szinkronszínész egy rajzfilmben, igen.
Tehát, hogy magának a zenének a szerepe, vagy a zene csinálásnak a szerepe, az vajon, hát nem tudom, visszaére abba a korba, amikor ez, vagy most eljut egy másik szintre, vagy az ettől függetlenül továbbra is embereknek úgy, ahogy neked is, vagy akár nekem is mondjuk az egész életét végig kísérő, mindegy, hogy hobbi, vagy hivatás, vagy bármi.
Igen. Én nem tudom, szerintem, tehát, hogy azt én például egy nagyon pozitív fejleménynek tartom, hogy ugye a mi fiatal korunkban ugye az volt a CD-korszaknak a csúcsán, hogy valójában a koncert aznak az volt a funkciója, hogy sok CD-t adjanak el. És igen. Most ugye mi a streamingnek, meg hát ha még lemezt adnak el, az a funkció, hogy az emberek menjenek el koncertre, mert abban van az üzlet. Ami azért csodálatos, mert végül is ez arra sarkalja a fiatalokat, meg az idősebbeket is, hogy menjenek el a koncertre, és ott viszont már teljesen mindegy, hogy aztán milyen mértékig élő az előadás, mert a lényeg az, hogy nagyon sok ember együtt van, és egy közös élményt szerez, és végül is szerintem azért a zenének a legfontosabb szerepe az nem ezek az ilyen esztétikai hókuszpókuszok, hanem az, hogy embereket, közösségeket kreál, meg közösségeket tart össze. És ez a funkciója, ez szerintem mindig meg lesz, és még az is lehet, ezt nagyon nem szívesen mondom ki, hogy ha az AI generálja a zenét, akkor sincs nagy baj addig, amíg nem az AI hallgatja.
Jó, hát per pillanata az internet 30%-át gépek írják, és 40%-át csak ők olvassák, tehát elvonnak magukba.
Mi is gépek vagyunk.
Hát mi is ott vagyunk a netten, de ők amúgy maradjól elvonnak egymással. Ezzel egyetértek, nyilván van ennek az egyéni szintje is, hogy lehet, hogy amit én hallgatok, hogy bennem felszabadít. De szerintem itt a különbség, tehát a digitális kultúrában tényleg szerintem sokkal több a lehetőség. De az életidővel fizetünk az értékére általában. Tehát mondtad, hogy az elején zongorázni megtanulni milyen sok effort. És nyilván, hogyha te most úgy adnál elő, hogy zongorázó közben énekelsz, én meg azt mondom, hogy tesó, én meg megnyomok egy gombot, és kész. Nyilván akkor nem tudok zongorázni. Tehát azt akarom csak kihozni, hogy a zenét csinálni. Tehát nem biztos, hogy azért fog mégis valaki éveken keresztül gitározni, tanulni, mert ne tudná, hogy ne lehetne ezt megcsinálni a gomnyomással, de maga a gitározásnak, tehát a cselekvésnek az egyéni szinten.
Az öröme, az viszont persze, tehát, hogy ez pontosan.
Ugyanúgy neked, hogy zenészként, hogy ez az életidentitásod része, ez nem tűnik el egy technológia miatt, hanem kényelmesebbé válhat az életed, meg az üzleti modelled egy kicsit rosszabbá, de ennyi.
Hát vagy jobbá, mert hogy kevesebb energia befektetéssel csinálsz meg bizonyos dolgokat, ha az nem is feltétlenül maga a zene alkotása, de mondjuk már bizonyos részeit az üzleti modellednek, és ezért marad időd másra, tehát ez sem feltétlenül baj. De azt gondolom, hogy ez mind a kettő egy tök jó jövőkép. Tehát egyrészt a zene közösség alkotó funkciójának a megmaradása és erősödése is az, meg az, hogy hát persze, hogy nem eltűnik, hanem egyre több lesz belőle pont azáltal, hogy egyre könnyebb megcsinálni. Szerintem ez jó zászó, nem?
Abszolút. Hát azt megtanultak, hogy érdemes hozzájárni órákra, biztos jó órák lehetnek. Én nagyon élveztem.
Én is nagyon élveztem. Fazekas Gergely, köszönöm szépen. Köszönjük.
Én is köszönöm.
Sziasztok.
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 Ez volt a Jövő Zenéje.